Tisztelt hallgatóság! Üdvözlök mindenkit itt a sorozat második két előadásán. Ma megint kettő lesz, egy hosszabb, meg egy rövidebb. Köztem majd némi szünet a levegővétel kedvéért. Az első előadásunk most a gravitációról szól. Az egész sorozatnak az a témája, hogy ha Földön megismert fizikát az égre alkalmazzuk, akkor miféle furcsaságok születhetnek belőle, és mégis születtek a tudomány története során. Hát az egyik legalapvetőbb, még a szószoros értelmébe vett fizika vagy természettudomány születése előtti ilyen probléma az volt, amikor az emberek megpróbálták alkalmazni azt a köznapi tapasztalat, hogy a testek lefelé esnek, ezt megpróbálták alkalmazni nagyobb méretekben, kozmikus méretekben. Hát ugye már volt szó, hogy a görögök tudták már, hogy a Föld gömbölyű, csak később felejtették el, és újból el kellett magyarázni az embereknek. Tehát már a görög gyerekek találkoztak azzal a döbbenetes tapasztalattal, vagy az a élménnyel, amikor meg kellett nekik érteni, hogy a Föld gömbölyű, de aki alul van, az mégse esik le. Nem tudom, ki mennyire emlékszik a saját hasonló jellegű élményére másfél éves korában, amikor ezt elmagyaráztak neki, hogy a Föld gömbölyű, de tudom, már mindenkit sokszerűen ér, és eltart egy darabig, amíg megérti azt, hogy a lefelé az nem egy univerzális irány, ami arrafelé van, hanem a Föld másik oldalán, ugye szintén a Föld középpontja felé húzza a gravitáció, és ezért nem potyognak le azok, akik alul vannak. Hoztam olyan ábrákat, amin lehetett volna látni, hogy alul kapaszkodnak az emberek, de hát most amiatt nem érdemes beállítani egy külön számítógépet. Mindenki elbírja képzelni ezeket a rajzokat, hogy fenn állnak vidáman, alul meg így lógnak a földgolyóról. Szóval ez volt az első, még a szorosabban vett természettudomány születése előtti információ, vagy paradoxon, ellentmondás, a köznapi tapasztalat, és ennek a globális, kozmikus méretű alkalmazása között, hát eltartott egy darabig, amíg ezt felfogták az emberek. Azt, hogy a világ közepén van a Föld, erről amikor részletesen beszéltünk, hogy kialakult utána egy ilyen világkép, gömbölyű az egész világ, Föld centruma körül szférákban van elrendeződve, és a gravitáció, akkor még nem mondták persze, hogy gravitáció, középpont felé húz az erő, arra felé esnek a testek, ezt olyan természetesnek vették már akkoriban is a műveltebb görögök, de hogy mi ez az erő, vagy egyáltalán hogy erő kell hozzá, miért vonzódnak arra felé a testek, ezt nehezen fogták föl. Maga az erő és az energia meg ezzel kapcsolatos fogalmak is jóval később alakultak ki. Talán egyesek hallották még azt a fogalmat, hogy eleven erő. Ez az energiának egy korai elnevezése. Tehát nagyon sokáig nem különböztették meg az erőnek, meg az energiának fogalmát, a munkavégzés, hogy nagyon erős. Angolul a power az erőt is jelent, meg teljesítményt, szóval ez ugye össze van mosódva. És mostanában is lehet magyarul is olvasgatni olyan fizika könyveket, nem fizika könyveket, bocsánat, magukat fizikának nevező objektumokat, amikben ilyen típusú állítások vannak. Például, hogy a mágnesnek végtelen nagy energiája van, mert végtelen sokáig megbír tartani egy testet. Ugye kifejti azt az erődet, hogy mondjam, aki tanult némi fizikát, azt tudja, hogy munkát nem végez, tehát ehhez energia nem kell. Az erő és az energia fogalma, ez még hogy össze volt keverve, meg mindenféle ilyesmi, hogy vonzás, vonzódás. Ezek a köznapi életből származott fogalmak voltak, és ehhez aztán utána a fizikai meg matematikai gondolkodás meg az évszázadaira volt szükség, hogy annyira letisztuljon, hogy a matematizálhatóvá váljon Galilei meg Newton idejébe. Mindenféle hogy olyan ködös vonzódás fogalmakkal írták le a dolgokat, de még később is amikor az elektromosság megszületett, akkor újból megismétlődött egy ilyen jellegű fogalomtisztázási probléma, az, hogy töltött objektum, hogy feszültség, hogy potenciál, hogy térerősség, meg egyebek, amíg ezek úgy szétváltak, ezek a fogalmak. Az eltartott egy darabig, hogy egyszerre kellett felfedezni a jelenséget, a jelenség leírására szolgáló fogalmakat, a mértékegységeket, a törvényeket. Tehát úgy ezt egyre iterálva, újból visszatérve az alapokhoz szétválogatva, még nem tudom, hogy működik, de már kellett építeni elektroszkópot, meg kellett volna, hogy mi az, hogy kétszer akkora töltésű objektum. Ez nem volt magától értetődő. Hasonló jellegű fogalom kavarás volt például akkor, amikor a hő meg a hőmérséklet fogalma elvált egymástól. Most is még ugye sokan keverik, hogy ott, ahol nagyobb a hőmérséklet, ott biztos több hő van. hát persze attól is függ, hogy milyen objektumról van szó. Szóval nem automatikus a dolog, de a közepéletben még sokan keverik. Na hát annak idején ezek a vonzódások, hogy az egyik test szereti a másikat, ezért vonza. Ezek lassan váltak szét. A gravitáció, amikor a gravitáció fogalma kialakult, akkor sok tekintetben elütött a köznapi, például a vegytanban használt vonzódás, affinitás fogalmaktól. Mert mindjárt erről lesz részletesebben szó, de még ma is használják, ugye ezek kémiában ez a szó, hogy affinitás, ez megvan. Bizonyos atomok, bizonyos elemek vonzódnak egymáshoz, mások meg nem kedvelik egymást, és akkor ezért nem hajlandók egyesülni, vagy csak némi noszogatásra, meg ilyesmire. A gravitáció nem ilyen, az univerzális, ez abszolút demokratikus, mindenki vonz minden, senki nem taszít senkit, és a többi színétől, szagától, vallásától, nemétől függetlenül egyformán vonzza egy kilogrammos test a másik egy kilogrammos testet. Ez abszolút nem magától értető, de hát például az elektromosságban nem így van. Hogyha van két egyformának látszó golyó, tömegük is egyforma, de az egyik nagyon jobb a töltés, akkor sokkal nagyobb erő gyakorol egy harmadikra, mint ez. Sőt, az is lehet, hogy ez vonzza, az meg taszítja, bár pofára egyformán néznek ki. Az, hogy a gravitációnak nem ez a helyzet, ez nem magától értetődő. Miután erre rájöttek, és kimérték, hogy tényleg így van, utána még eltartott egy odalőbbik, sőt, végül is még olyan Isten igazából sokan ma se értik. Általános relativitás elméletet úgy érezzük, hogy ezt legalább ezt a tulajdonságát értjük a gravitációnak. Newton volt az, aki a elemi köznapi tapasztalatokból, hogy a testek lefelé esnek, ebből levonta azt az általános következtetést, hogy itt minden objektum között vonzó erő működik. Ha visszaemlékeznek a görögök világképére, akkor ott másfajta volt a rendszer. Mindegyik testnek a súlyától, vagy ma úgy mondanak a sűrűségétől függően megvan a maga természetes helye, nehezebb objektumok, ahogy mondjuk, hogy sűrűbbek, azok lejjebb, könnyebbek, följebb. Ezért van, amelyik lefelé törekszik, van, amelyik felfelé törekszik, felemelem a követ, leesik, ha buborékot lenyomom, a víz alá fölmegy. Ezek különböző jelenségek, de olyan értelemben egységes magyarázatuk van, hogy mindenki szeretne hazamenni a megfelelő természetes helyére. Ma megint van rá természetes magyarázatunk, de nem az, hogy egyik fölfelé, másik lefelé akar menni. Ugyanaz a dolog, hogy mindegyik lefelé akar menni. Csak a víz valahogy jobban megy le, mint a gázbuborék, ezért a gáz fölfelé megy benne. Érződik? Tehát ez már egy ilyen összetettebb magyarázat, de szintén egységes magyarázat ezekre a típusú jelenségekre. Newton azt tette hozzá, ami megint csak abszolút nem volt magától értetődő, hogy ezek a köznapi életben tapasztalt jelenségek, hogy az alma leesik, a gázbuborék fölfelé megy, ezek az égen is megfigyelhetők, és ott múltkor volt az, hogy körpályák, meg hasonló dolgok, egészen másnak kinéző jelenségeknek ugyanaz az oka. Tehát ő kiszámolta, hogy ha az alma adott időegység alatt ennyit esik le, akkor vajon, hogyha olyan messze lenne, mint a hold, akkor mennyit esne le? Aztán kiderült, hogy ugyanannyit, mint amit a hold valójában esik le. Tehát ilyen jellegű számolgatások, meg geometriai szerkesztések alapján merte kimondani, hogy ez ugyanaz a hatás. Csak persze, utána még hát sokat kellett számolni, mert kimondani, akárki mondhat bármit, tessék bemenni a könyvesboltba és elővenni az Einstein hülye volt című könyveket, abban sok mindent kimondanak, de szóval ahhoz, hogy ebből tudományos állítás és bizonyított és felhasználható tapasztalat legyen, ahhoz azért jóval többet kellett dolgozni, és hát Newton megtette, ugye már többször emlékeztem, Newton három dolgot csinált párhuzamosan. Egyrészt kidolgozta azt a matematikát, amit ma úgy hívtak, hogy kalkulus, meg differenciál integrál számításnak hívják, ami alkalmas arra, hogy a legegyszerűbb mozgásoknál egy kicsit is bonyolultabb mozgásokat, tehát a egyenes vonal egyenletes mozgásnál valamire bonyolultabb mozgásokat le tudjuk írni. Hogy kell mondani, megint csak empirikus tapasztalatunk, hogy ezt az emberek már elfelejtették, tehát egyetemre felvett embereknek az első dolgozataiból kiderül, hogy nem bírnak mást elképzelni, mint az egyenes vonal egyenletes, és legfeljebb az ügyesebbek az egyenletesen gyorsuló mozgást. Tehát minden mozgáshoz automatikusan odaírják az A/2T négyzetképletet, de ennek már örülni kell, mert legalább egy képletet tudnak. Szóval ennél bonyolultabb dolgok leírásához már kell az a matematika, amit Newton és vele párhuzamosan Leibniz kidolgozott. Ez az egyik dolog. Másrészt Newton kidolgozta a mechanikának az alaptörvényeit, tömegszerű gyorsulás egyenlő az erővel. Mit is jelent egy ilyen típusú képlet? Hogyha az erő nincs, akkor tömegszerű gyorsulás egyenlő nulla, gyorsulás nulla, azaz a sebesség állandó, hiszen a gyorsulás az a sebesség változása. Mit fejez ki az erő? Mai nyelven kölcsönhatás más objektumokkal. Ha nincs kölcsönhatás, ha senki sem piszkálja a testet, akkor állandó sebességgel mozog. Ez végülis Newton első törvénye, második meg azt mondja, hogy ha pedig piszkálják, hát azt úgy írjuk le, hogy odaírunk valamint az egyenlet másik oldalára, valamiféle erő, harmadik meg azt mondja, de hát ez nem marad bosszulatlanul, mert arra a másik testre meghat egy ellenható erő. Jó, tehát ez így van matematizálva, az, hogy éppen szétszették három törvényre, az véletlen, a marslakok biztos másképp csinálták, ott mondjuk hat törvényben van ez megfogalmazva. Amikor valaki ezt nagy logikai analízisnek vetette alá az 1890-es években, akkor 10 darab résztörvényre tudta szétbontani a Newton három alaptörvényét, hogy eléggé precíz legyen, és már a logikai szakemberek is megelégedjenek vele. Szóval az, hogy éppen hogy fogalmazok, az nem annyira lényeges. A lényeg az, hogy az állandó sebességű mozgás az természetes, és az attól való eltéréshez van szükség kölcsönhatásra. Ez mind nagyon jó. Le tudjuk írni, tehát ehhez szükséges, változó mozgáshoz szükséges matematikai fogalmaink megvannak a mechanikai törvények, de még mindig nem tudunk belőle semmit csak kiszámítani, ha meg nem mondjuk, hogy az a bizonyos kölcsönhatás miért. És Newton a harmadik lépésként, de nem elhanyagolható lépésként, oda tette az egyenlet jobb oldalára a gravitációs erőnek a képletét, vagy amit mindenki tud, hogy ez a bizonyos erő a testek között, ez a tömegükkel arányos, és a távolságok négyzetével fordítva arányos, és hát ugye oda kell eléje érni egy arányossági tényezőt, amit a kísérletekből kell venni. Ezt nehéz megmérni, Cavendishnek sikerült megmérnie, addig, amíg a konkrét mérési eredmények nem voltak, hogy mekkora is mondjuk két darab egy fontos tömeg között ható erő, addig nem voltak például fogalmaink arról, hogy mondjuk milyen nehéz a Föld, vagy milyen nehéz a Mars, az egyes bolygók, stb. A konkrét tömegadataira csak akkor lehet következtetni, ha két ismert tömegű test között megmérjük az erőt, anélkül csak tömeg arányokat lehetett kiszámítani. Tehát ez még hátra volt, ez már nem Newtonnak a dolga volt, hogy ténylegesen kiméri ott a képletében szereplő állandót. Erről majd még lesz szó a másik előadásban, az állandókról, a fizikai állandóknak a szerepéről a természettörvényekben. Na tehát Newton ezt a harmadik dolgot is hozzátette, és ez már együtt elegendő fizikai és matematikai apparátus volt ahhoz, hogy a naprendszernek a mozgását megmagyarázza. Le tudja vezetni a törvényeket. Ez mindenki tudja, és mindenki hamar megtanulja, és magától értetődőnek tűnnek, holott abszolút nem magától értetődőnek. Tehát a gravitációnak van néhány olyan tulajdonsága, ami eléggé eltér az egyéb erőhatásoknak a tulajdonságaitól, csak azért tartjuk természetesnek, mert ezt tanuljuk meg legelőször. Mert jó, vannak másfélék, súrlódás, meg egyebek, de azok nagyon bonyolultak, és összetett eredetű. Látszik ebből valami? Hiha. Látszik, a zöld az elpárolgott. Látszik valami a zöldből? Na jó, akkor azt majd inkább mondom. Interneten semmi, hát akkor ezt majd elnézést. Megutóbb még megvolt. Szóval a gravitációnak néhány alapvető tulajdonsága, és egyik sem magától értetődő, tehát univerzális. Minden objektum aktívan is és passzívan is részt vesz a gravitációban. Szemben például, mivel érdemes összehasonlítani, az elektromossággal. Vannak töltött testek, vannak kétszeresen vagy sokszorosan töltött testek, vannak semleges testek, vannak negatívan töltött testek. És akkor az, hogy éppen milyen adott helyen, ahol mondjuk elektromos tér van, hogy viselkednek, az attól függ, hogy nekik milyen a töltésük. Ezt a mai fizika úgy fogalmazza, hogy van egy csatolási állandó, tehát ami megmondja a csatolást, a kölcsönhatást, az összekapcsolást a vizsgált objektum, meg mondjuk az elektromos mező között. Tehát ez az elektromos töltés az objektumnak. Ha nagyobb a töltés, akkor erősebb a kölcsönhatás. Ha kisebb, akkor kisebb. Ha nulla, akkor abszolút nincs kölcsönhatás. Ha ellentétes előjelű, akkor más irányú, vagy más az előző ellentétes irányú erő hat arra a bizonyos objektumra. A gravitációnál nincs ilyen. Nem lehet azt mondani, hogy erre az objektumra nem hat a gravitáció. Az ember úgy szeretné, hogyha mondjuk ide antigravitációs autóval lehetne följönni, vagy itt lebegnék ilyen magasan, akkor nem lenne probléma a kamera beállításával. Tehát antigravitációs székek meg hasonlók, nagyon kellemes lenne, de hát sajnos nincs. nem csak Newton idejében, a mai fizika szerint sincs. Pedig azért ebben az ügyben még lesz néhány szavunk az antigravitációról, de továbbra is úgy érezzük, hogy nem lesz itt ilyen antigravitációs szék. Az, hogy univerzális, ez tehát egy olyan tulajdonság, ami az egyéb kölcsönhatásoknak nincs meg. Hogy minden testnek egyforma gyorsulást ad, ez aztán egy abszolút nehezen elképzelhető dolog. Pontosan megint tessék a töltött objektumokra gondolni, hogyha ezt a bizonyos Bodzabiel golyót sokat dörzsölgetik, kétszer olyan töltött lesz, akkor kétszer akkor erővel fog elmozdulni ugyanolyan fizikai szituációban. A gravitáció nem. Kis testnek, nagy testnek egyforma gyorsulást hat. Ezt matematikailag úgy jelenik meg, itt felírtam a Newton törvény, tömegszer gyorsulás egyenlő az erővel, és odaírjuk azt, hogy akkor a tömegszer a G, a gravitációs gyorsulás, például a Földön a 981. Mind a két helyen szerepel egy M betű, az egyik az úgynevezett tehetetlen tömeg, ami a tömegszer gyorsulás képletben szerepel, az mondja meg, hogy adott erőhatásra 1 per M szer F gyorsulással reagál a test. A másik pedig ez, amit olyan csatolási állandónak nevezhetnék, hogy egy adott G gravitációs tér esetén mekkora az az erő, ami arra a bizonyos testre hat. Ezt már Newton is tudta, hogy ez a kettő ugyanaz, vagy legalábbis jó közelítéssel ugyanaz. Később aztán mindenféle méréseket végeztek, Bessel például csillagász volt, 5-tizedes pontossággal kimérte. Ötvös Loránd 9-tizedes pontossággal kimérte sok anyagra, hogy ez a kettő ugyanaz. Abszolút nem magától értetődő, és nagyon sokáig ez a kísérleti tapasztalat valahogy nem illett bele a fizikába. Egyszerűen nem tudták hova tenni. Odaírták persze a gravitáció tulajdonsága, de úgy lebegett magában, nem volt se rokona, se boldogőse, sehol a fizika másik ágában nem volt ehhez hasonló jellegű tulajdonság, nem lehetett hova tenni. Tapasztalat, megmérjük egyre pontosabban, lehet neki örülni, vagy lehet szomorkodni, hogy milyen jó lenne, ha például lehetne szétválogatni a testeket, hogyha ide különböző M lenne, akkor a földobom leesik az egyik, másik meg még fönnmaradt, és szét lehet szitálni, ilyeneket lehetne csinálni, de hát nem így működik. A csillagászatban tessék elkezdeni, érdemes időként gondolatkísérleteket végezni, mi lenne, ha nem ilyen lenne a dolog? Mi következik ebből? Ugye emmel lehet egyszerűsíteni, adott helyen minden test egyforma gyorsulás szenved. Tehát, hogyha például a naptól adott távolságra leteszek egy bolygót és meglököm, mondjuk úgy, hogy ott körpálya menjen, akkor a kis testet, nagy testet, akármit teszek oda, ugyanakkor a szögsebesség elmegy, ugyanannyi időt fogja megkerülni. Mi lenne, ha nem ilyen lenne a helyzet? Például, ahogy azt még a görögök gondolták, hogy a nagy test az gyorsabban esik le. De tessék megkérdezni kisgyerekeket, hogy ha egy nagyobb testet, meg egy kisebbet lejtek, melyik fog leesni hamarabb, a gyerek automatikusan rávágja, hogy a nagyobb. Valahogy úgy érzi az ember, hogy a később, amikor már kialakul az a fogalma, hogy a nagy meg a nehéz az nem feltétlenül ugyanaz, de a nehezebbek azok úgy gyorsabban esnek. De nem igaz, mert a tömeggel lehet egyszerűsíteni, a tömeg az kiesik a képetből, mindegyik egyformán fog leesni. Ha az lenne, hogy a nagyobb testek nagyobb erő hat, milyen lenne a naprendszer? Hát például a nagyobb bolygók gyorsabban bekanyarodnának, akkor azoknak valahogy közelebb kéne keringeni másfajta szögsebességgel. Egészen más jellegű lenne a naprendszer. Például, hogyha van egy bolygó meg a holdja, akkor ezek így előzgetnék egymást. Az egyik lassabb menne körbe, a másik meg gyorsabban ugyanazon a pályán. Szóval egészen mások lennének a csillagászati tapasztalataink. Tehát az az egész világkép, amihez hozzászoktunk, hogy működik egy naprendszer, az ezen az alaptulajdonságon alapul, csak nem szoktuk hozzátenni. Tessék például elképzelni azt, hogyha a bolygó keletkezésnél némi ütközéssel ketté esik egy test. Akkor megváltoztat, meg akkor más szögsebességgel kéne tovább menni. De hova tenni a gyorsulását? Egyszerűen átállna másfajta pályára, vagy kettő összelagad, akkor valami nagyon más pályára állna. Érdemes ilyen játékokat üzni és végigpróbálni, vagy ajánlom, akinek van programozói tapasztalata, csináljon olyan videójátékot, ahol az ilyen fizikai törvényeket táplálja be, és akkor naprendszer keletkezést játszunk, két test összeragadna, és akkor milyen pályára áll. Ha például az lenne a törvény, hogy itt nem szerepelne másképp szerepelne, vagy mindig M négyzet lenne írva, abból az következne, hogy a nehezebb test gyorsabban esik. egészen más jellegű mozgásokat látnánk, de elég a ferdehajítást. Földobok egy marék kavicsot, kisebb kavics, nagyobb kavics, hogy repülnének, ezt is érdemes így modellezgetni. Nagyon furcsa világ lenne. Be van építve belénk az, hogy hát hozzászoktunk, hogy hogy működik a gravitáció, de ugye egy ilyen nagyon nem magától értetődő dolog van a mélyen, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenlő egymással, ezt nem veszük észre köznapi tapasztalatban, hogy ez van az egésznek a legmélyen. Tehát az, hogy minden testnek egyforma gyorsulást ad, de hát nem egész az. Tessék kipróbálni, ejtsünk le egy darab vasat, meg egy tolpihét. Tolpihét így csinál, a vast megpadja. Most már megint rá kellett jönni, úgy, ahogy a Galilei féle alaptapasztalata és annak idején rá kellett jönni, hogy egy másodlagos effektus nyomja el az alapjelenséget. Galileinek rá kellett jönni, hogy Arisztotelészék jól mondták, hogy a meglökött testek megállnak, de nem azért, mert az az alaptulajdonság, hanem egy másodlagos dolog a súrlódást fogja megállítani. Miért lebeg így a tolpihe? Hát mert a levegőnek a közegellenállása az ilyen kis tömegű testeknél jelentősebb, és az lassabban le fogja ejteni. Nem véletlen, hogy amikor az első űrhajósok a Holdon jártak, sok egyéb bokros teendőjük, zászló kitűzés meg szeizmológiai vizsgálatok mellett, egyebek között elővettek a zsebükből egy golyót és egy tolpihét, és leejtették. A másik meg lefilmezte, és felvették, és az amerikai iskola televízióban azonnal leadták. Azóta nem kell ezt magyarázni, meg becsszóra a tanár megesküszik, hogyha nem lenne itt levegő, akkor egyformán esne, ahol meg erre a videót, akkor még nem is videó volt, hanem ilyen looping filmet vetítették, szóval most már remélem fel van valahol az interneten, ember megnézi, hogy jé, tényleg úgy esnek a testek. Newtonnak, Galileinek igaza volt, a Földön másodlagos effektusok elnyomják ezt az alaptulajdonságot, de a tolpihe meg a kő, ha csak a levegő nem zavarja meg, akkor tényleg egyszer egyformán esik le egymás mellett. Tehát ez a gravitációnak egy nagyon nem triviális tulajdonsága, de most már kísérletileg is egyszerűen tudjuk demonstrálni. Következő alaptulajdonság az, hogy vonz. Hát ezt is mindenki tudja. Megint mivel kell összehasonlítani, hogy például az elektromos erők nem csak ilyenek. Ott van vonzás és megtaszítás. Tudjuk, hogy az egyforma erőjelű töltések azok taszítják egymást, a különbözőek megvonzák. Gravitációnál nem ez a helyzet. Egyrészt minden testnek pozitív ez a bizonyos M-je. Negatív tömeget még nem látott senki. Mert nem járnak a megfelelő specikre. Na, de negatív tömeg lenne itt, akkor itt is negatív tömeg lenne, tehát azzal is lehetne egyszerűsíteni. Szóval a negatív tömegű testek is lefelé esnek, de azért nem magától értető, hogy létezhetnek egyáltalán negatív tömegű testek. De nem csak ebben különbözik, hogy szemben a elektromos esetben, hogy ahol az egyformák taszítják, itt az egyformák vonzzák egymást, itt nincsenek különböző előjelek, amik aztán ellentétesen viselkednének. Ez a gravitációnak, ez a csak vonzó jellege, ez nagyon fontos lesz lényegében a csillagászat és a kozmológia szempontjában, mindjárt ezt látni fogjuk. Árnyékolhatatlan. Az elektromos erőket például le lehet árnyékolni Faraday karitkával. Megfelelő fémszövete nem hatol át az elektromos hatás. Ugye, szoktak olyat csinálni, hogy ahol csinálnak ilyen kísérleteket, nagy generátorokkal méteres villámokat keltenek, amik aztán ott belecsapkodnak mindenféle antennába, és az ember frász kap, aztán odatolnak egy fémketrecet, és egy vállalkozó kedvű nézőt beleállítanak. És akkor csapkodnak ott a méteres villámok, egészen is beláttam, nagyon döbbenetes néző, hogy erre jön így felém a villám, de a ketrec a Faraday karitka megfogja. Leárnyékolja, az igen nagy, millió voltok is lehetségesek, ez mind megfogja. Nem történnek katasztrofális dolgok. Gravitációt nem lehet leárnyékolni, pedig milyen jó lenne. Ha valaki olvasta Wellesnek a Emberek a Holdba című regényét, hát ott úgy mentek el a Holdba, hogy kitalálták a gravitáció árnyékolót, építettek egy gömb alakú fülkét, és akkor belülről neféle karokkal lehetett mozgatni, hogy a külső részén, ilyen neféle lemezek, éppen melyik részre mentek oda, és akkor azon a részen leárnyékolták a föld vonzását, nyilván akkor űrhajó elindult fölfelé. Kicsit áttolta a másik oldalra, akkor erre felé gyorsult, és így lehetett kormányozni a gravitáció árnyékolásával. Milyen jó lenne, de hát sajnos ilyen nincs. A gravitáció gyenge. Aki esett már le a szekrény tetejéről a fenekére, az nem úgy érzi, hogy a gravitáció gyenge. Pedig ez a leggyengébb erő, még az ugyan gyenge kölcsönhatásnál is sokkal gyengébb. Mivel lehet ezt lemérni? Hát megpróbáltam lerajzolni. Tegyünk le egymástól bizonyos távolságra mondjuk két elektront, akkor azok gravitációsan vonzák egymást. Mekkora a gravitációs vonzó erő? Hát ott föl kell írni a G gravitációs állandót, egyik tömege, másik tömege, mind a kettő M, és per R négyzet. Na jó, hát elektromosan megtaszítják egymást, mert egyforma objektumok. Mekkora taszító erővel hatnak? Hát be kell írni ide a töltésüket, különböző egységrendszerekben dolgozhat az ember, itt mindenféle hülye konstánsok vannak még az SI szabály miatt, azt nem írtam oda, de mind a kettőnek a töltésének a szorzatát kell odaérni, és megint per R négyzetet. Ennek a kettőnek az arányát nézzük meg, tehát hogy adott távolságban levő két elektron között a gravitációs vonzó és az elektromos taszító erőnek mennyi az aránya. A hányadosokat kell kiszámítani, és a hányadosokat kiszámítjuk, akkor az 1 per R négyzet kiesik belőle. Tehát ez állandó, akármilyen messze vannak, mindig az, hogy hányszoros a gravitációs erő az elektromosnak, az ugyanannyi. És az elektromos erő 40 nagyságrenddel nagyobb. Mindig úgy szoktam mondani 42, mert annak legalább van értelme, tehát 10-40-en szer nagyobb a két elektromos töltés között az elektromos taszító erő, mint a gravitációs vonzó erő. Hát ugye az kutya füle, azt 40-tizedes pontossággal senki sem tud csiszolni egy asztalt, egy síklapot, 40-tizedes levő effektusokat az ember elhanyagolhatja. Miért van mégis, hogy észleljük a gravitációt? Pontosan emiatt, a másik tulajdonság miatt, amiről korábban szó volt, hogy a gravitáció csak vonzó, és nincsenek ellentétes gravitációs töltések, vagy pozitív, meg negatív töltések. Elektromos töltések vannak, és az egyforma töltések szeretnének elmenni egymástól távol, hiszen taszítják egymást. Viszont, ha csak pozitív töltések lennek a világban, akkor ott nem jönne össze galaxis, meg föld, meg egyéb ilyen objektum, hanem mindegyik szanaszét repülne jó messzire egymástól. De hál' Istennek vannak ellentétes töltések, és ezért az anyag valamilyen értelme saktáblaszerűen tud elrendeződni. Egy pozitív, egy negatív, egy pozitív, egy negatív, szomszédot vonzza, az egyel távolabbit taszítja, és az a legjobb elrendeződés, hogyha nagyjából egyenletesen egymás között elszórva vannak a pozitív, meg negatív töltések, globálisan az anyag semleges lesz. És a gyakorlatunkban előforduló testek, azok mind ilyenek, tehát a szilárd testek, vagy folyadékok hasonlók, tehát egy kondenzált anyag, ahol nem szanaszét vannak a részecskék, hanem kupacba összegyűjtve, azok mind ilyenek, hogy pozitív-negatív töltések leárnyékolják egymást. Még olykor, amikor az ember így csinál, és utána megrázza a vízcsap, akkor ugye tudjuk, hogy egy kicsit elektronfelesleg vagy elektronhiány van rajtunk, és emiatt a különbség miatt ott néhány ezer vagy néhány tízezer voltnyi feszültség föl tud lépni, és akkor kellemetlen, amikor az embernek az ujját megüti egy ilyen szikra. Tessék egyszer utána számolni annak, hogy akkor mondjuk az emberi testben levő elektronoknak milyen iciri-piciri hányada távozik el ahhoz, hogy ekkora szikrát tudjon csinálni. Képzeljük el, hogy ha mondjuk az összes elektront kiszivattyúznánk belőlünk, és akkor az hirtelen visszatérne, akkor az mekkora iszonyatosan, amperben kifejezem, micsoda iszonyatosan nagy erőhatás lenne, vagy mekkora áram és egyszerűen milyen effektusok lennének, mert nem is lenne lehetséges, mert ha az elektronokat kiszivattyúznánk, akkor az atomagjaink szétspriccelnének, nem maradna együtt a testünk. Tehát egy csöpnyi hányadát eltávolítjuk, már is ilyen jellegzetes effektusok lesznek, mint méteres szikrák, meg hasonló tudnak pattogni. De az egész ez a hatalmas erő, ez a tigrisnyi kölcsönhatás, ez kordában van tartva, azért, mert pozitív meg negatív töltések kiegyenlítik egymást. Ez az a politika, amit mondjuk a 18.-19. században Anglia folytatott az európai kontinensen. Azt szerette, hogyha egymást kiegyensúlyozó hatalmak állnak itt csak táblaszerűen, mindenki a szomszédját utálta, és végül beállt az egész Európában az egyensúly, és kívülről nyugodtan lehetett rajta röhögni. Na ugyanez a politika alkotja a szilárd testeket, meg egyéb ilyen köznapi anyagokat. A gravitációnál nem ez a helyzet. Ha sok anyagot összeteszünk, akkor a gravitáció egyszerűen csak összeadódik, nincs semmiféle kiegyenlítődés. És végül a szokásos sok glód disznót gravitál alapon, végül elég nagy testeknél már ez fog győzni. Az elég nagy, az mikroszkopikus. Tehát valahol a nanométeres tartományban, mondjuk olyan, vagy még egy csetegennál egy kicsit följebb, ilyen mikrométeres tartományban van az, ahol már az elektromos erők nagyjából kiegyenlítődnek, és afölött már a gravitáció fog győzni, annál kisebb testeknél lényegében elhanyagolhatjuk a gravitációt, és akkor ott már elektromos, ráadásul kvantumosan kezelendő elektromos effektusok mondják meg, hogy hogy viselkednek a legjelden pici objektumok. De a nagyobbaknál már lényegében csak a gravitáció számít. Mert lényegében ez azt jelenti, hogy azért nem egészen, mert például az, hogy egyáltalán vannak szilárd testek, vagy hogy én most nem esek át a padlón, az azért kvantumeffektus, kvantumosan kezelt elektromos effektus, Pauli elv, elektronok nem szeretnek egy helyen lenni, stb. Szóval azért makroszkopikus és megnyilvánul, csak azt nem nagyon veszük észre. De nagyban, kozmikus méretekben lényegében a gravitáció számít. Ilyen értelemben a csillagászat az nagyon speciális helyzetben van. Egészen az utóbbi évtizedekig egyetlen csatorna volt az ég felé, kizárólag elektromágneses hullámok útján értesültünk arról, hogy rajtunk kívül az űrben van valami. Egyre bővítettük ezt az ablakot, amin néztünk ki, mert a földi légkör csak bizonyos spektrumtartományban átlátszó, hogy a látható fény, illetőleg bizonyos rádióhullám tartományokban, hát fölküldtünk műszereket a légkör fölé, és azzal akkor a gamma spektrumtól a rádióhullámig mind végig pásztáztuk az eget, de hogy más is érkezik az űrből, mint rádióhullám, az nem olyan túlságosan régi dolog. Hát jó, érkeznek időnként meteorok, de azokat nem tekinthetjük mondjuk leképező eszköznek, hogy a néhány befutó meteorból az ember rekonstruálja, hogy milyen a Mars felszíne. Másrészt érkezik kozmikus sugárzás, de az diffúz. Valamiféle kozmikus objektumok keltik a kozmikus sugárzást, de össze-vissza bolyong az űrbe, és amikor megérkezik, akkor nem tudjuk, hogy honnan jött. Ahhoz hasonlít, mint amikor a légkörben az égre fölnézve meglátjuk a napnak a fényét látjuk persze, de úgy észleljük, hogy az az ég kékje. Mert a napsugárzásának egy része szétszóródik, és össze-vissza bolyong a molekulák között, aztán minden irányból érkezik. Hát az ég kékjének a segítségével nem lehet mondjuk képet alkotni a napfoltokról. Képalkotáshoz az kell, hogy viszonylag egyenesen ide jöjjön. Nagyon sokáig tényleg csak az elektromágneses spektrumot láttuk. Most hétfőn fogjuk ünnepelni annak a 22. évfordulóját, hogy megszületett a neutrinó csillagászat. Mást is természetesen az én lányom 10. születésnapján született, hát ajándékként. Most viszont, aki még tudja, ugyanazon az éjszakán, tehát a vasárnapra hétfőre virradó éjszaka kell megnézni az üstököst, amit elhalad a Szaturnusz mellett, mindig csinálunk a születésnapra ilyen érdekes eseményeket. No, tehát a 22 éve érkezett először nem elektromágneses jellegű és adott irányból észlelt jel az űrből. Tehát a csillagászok azok elektromágnesesen észlelnek olyan objektumokat, amiket lényegében a gravitáció tart össze. Most kísérelnek meg majd olyan kísérleteket, tehát tervezőzik a masinát, építik, dolgozzák ki azokat a programokat, meg mindenféle egyéb kis segédberendezéseket, egyebek között nálunk az egyetemen is működik ilyen csoport, amik a gravitációs hullámok észlelésére lesznek majd alkalmasak. Tehát a gravitáció által összetartott objektumokat és a gravitáció által irányított nagy eseményeket, például amikor neutroncsillagok összeütköznek, és annak hatására a gravitációs hullámok sugárzódnak ki, azt közvetlenül a gravitációs úton próbáljuk észlelni, nem másodlagos effektusokkal, mert ott már láttak, amikor ezek összeütköztek, és akkor a csihi-puhi, mindegy a gravitáció által egymásnak rántott nagy atomcsomók vagy neutroncsomók környékéről elektromágneses meg mindenféle sugárzás érkezett. Ilyet már láttunk például gamma felvillanásokat, de hogy magát a gravitációs hatást is észleljük, az még odébb van. 10 éven belül meg lesz, tehát most már nagyon készülnek ezek a berendezések, némelyik a Földön, és tervezik az űrbe telepített hasonló jellegű berendezést, ami majd a gravitációs hullámokat észlelni fogja. Akkor ez még, hogy mondjam, lehet úgy mondani, hogy ez gravitációs csillagászat, de még nagyon messze van attól, hogy leképező rendszer legyen, tehát megmondja, hogy ebből az irányból jött a jel. Előbb-utóbb majd az is meg lesz, egyelőre csak azt kell észlelni, hogy tényleg létezik valami, tehát érkeznek ilyen gravitációs hullámok. No szóval mondom, az a furcsaság, ez a méretbeli különbség, az erősségbeli különbség az elektromosság meg a gravitáció között, az adja ennek az alapját, hogy a csillagászok azok gravitáció által működtetett, gravitáció által létrehozott, ám de elektromágnesesen észlelhető objektumokat vizsgálgatnak, és ez megint annyira bennünk van, hogy hát persze, mit kell csinálni, ott egy nagy böhöm, és ránézünk valamilyen elektromágneses spektrumtartományban. Na hát ezek a gravitációnak az alaptulajdonságai, amelyeket lényegében már Newton is tudott. Mondjuk azt nem tudta, hogy az elektromosságnál hányszor gyengébb, meg hogy az atommagokat összetartó erős kölcsönhatásnál hányszor gyengébb. Newton sokat tudott, de az atommagokról viszonylag keveset. Szóval azt azért nem tudta, de ezeknek a tulajdonságnak az alapjai azért már megvoltak. Ahogy kialakult a klasszikus mechanika, ezek beleépültek, hiszen hogy a Newton törvény elvileg akármiféle erőt beírhatunk, de lényegében, amikor gyakorlati alkalmazás volt, akkor mindig a gravitációs erőt írták be, és azt nézték, hogy egymás gravitációs hatására, vagy még a Föld gravitációs hatására, hogy mozognak a bolygók, vagy az ágyugójók, vagy elhajított kövek, meg egyebek. Tehát lényegében ott mindig valamiféle gravitációs dolog van. És akkor most jön a probléma, hogy ezt a múltkor már próbáltam pedzegetni. Lényegében ez a newtoni fizika a gravitációval, mint központi kölcsönhatással és alapvetően részletesen tárgyalt fizikai erővel nagyjából ugyanakkor épült ki, és ugyanakkor foglalta el a helyét a tudományok oltárán, amikor a Giordano Bruno-tól származó világkép a csillagászatban uralkodóvá vált. A Bruno-t 1600-ban még megégették, Galileinek még kicsit politizálni kellett, hogy most mozog, vagy nem mozog, mert mégis mozog. És amikor Galilei meghalt, ugyanabban az évben született Newton, és Newton már, ugye tudjuk, hogy a királyok mellé temették el, és bankigazgatói posztot is kapott, szóval őt már jól tartották. Tehát akkor már ez a tudomány, ez már elfogadott tudományá vált, és eddigre körülbelül elfogadták azt a Bruno-féle világképet is. No, de ez szöges ellentmondásban van a Bruno-féle világkép a Galilei-féle fizikával. Galilei-Newton-féle fizikával. Hiszen az általános gravitáció azt mondaná, hogy a testek mind vonzzák egymást, akkor nem lesznek álló csillagok, amik szanaszét lebegnek az űrben. Ja, az olyan lenne, mintha itt azt látnánk, hogy a Föld fölött különböző magasságban lebegnek a kövek. Hát érdekes lenne, főleg kirándulni kicsit bonyolultabb lenne, de nem ezt látjuk. Kövek, ha len vannak, de vagy ha földobták őket, akkor leesnek, tehát lefelé ható erő hatására egy idő után visszaestek. Ha nagyon földobták őket, akkor meg elmennek messze a fenébe, végtelenbe. Tehát a kövek nem szoktak lebegni. Akkor vajon az álló csillagok miért lebegnek? Ez Newton követőit, akik a következő évszázadokban matematikailag alkalmazták és részletesen kidolgozták a newtoni mechanikát, és ezzel sok tizedes pontossággal leírták a naprendszernek a működését. Annyira, hogy az a 43 szögmásodperc évszázadonként, ami még hátra maradt és nem tudták megmagyarázni, az többeknek fejtörést okozott. Tessék elkezdeni, mennyi a 43 szögmásodperc, az a Hold átmérőjének a mennyi, ha oda vagy valamilyen kis-kis vacak, és 100 év alatt gyűlik össze annyi probléma a Merkurral kapcsolatban. Kit érdekel az, hogy hol van a Merkur ilyen pontossága? Hát nyilván, aki erre specializálta magát, azt zavarta. Tehát annyira pontosan ki lehetett számítani a naprendszer mozgását. És azt mondták, hogy le vannak helyetve a csillagok, newtoni mechanika nagyon jól működik. Newtoni mechanikával, newtoni gravitáció elmélettel elméleti problémák is voltak ezen kívül is. Magát Newtont is nagyon zavarta az, hogy ez távolható erő. Korábban azt gondolták, hogy a objektumok akkor hatnak egymással, ha összeérnek. Távolhatás az a varázslatok birodalma, és akkor ugye éppen mászott ki az európai gondolkodás a varázslatból, az, hogy én itt most ezt mondom, és akkor az átok elér téged ott 2 kilométerre, és agyoncsap. Hát ez Harry Potterben meg a korábbi dolgokban szerepel, de akkoriban nem akartak elfogadni. És hogy most Newton ugyanilyet mond, hogy itt egy test, és abban a pillanatban, amikor ő itt van, 1/R az ő tömegével megegyező erő hat ott valahol a Jupiterre, vagy valami másik objektumra, abban a pillanatban mindenféle közvetítő közeg nélkül ezt nem akarták elfogadni. Hát ez úgy olyan volt tényleg, mint hogyha most boszorkánysággal magyaráznánk bizonyos természeti jelenségeket. Na jó, most már egyre többen akarják azzal magyarázni, de azért maradjunk a tudománynál. Newton maga sem fogadta el, azt mondta, hogy ez egy matematikai modell, majd valamikor ezt finomítják és kidolgozzák a részletes mechanizmusát. Mit is jelent ez? Ugye, ez nagyon gyakran előfordul tudomány történetében, hogy a jelenségeket feltérképezik, összegyűjtenek egy csomó adatot, megmérik, fölállítják a képleteket. Végül lesz egy elmélet, amiből lényegében lehet reprodukálni azt, amit láttunk, sőt új dolgokat meg lehet jósolni. Például a Faraday, Oersted, stb. Által elvégzett sok kísérletnek az eredményét Maxwell 1864-ben összefoglalta egy egyenletrendszerbe, abban benne volt mindaz, amit addig az elektromosságról, mágnességről tudtak. Jó? Tehát a kísérleti tapasztalatokat egy elegáns matematikai modellé tudta összefoglalni. És akkor le lehet olvasni az egyenletet, hogy a mágneses tér örvényei arányosak az elektromos tér változásával. Nem megkérdezhető, hogy miért? A fene tudja. Tehát az, hogy leírom, és hogy megmagyarázom, az két különböző buli. Miért ilyenek a törvények? Hát mert úgy döntött a parlament, szóval a fizika alaptörvényeit meghozó parlament, vagy nem tudom kicsoda, vagy az Úristen, vagy a természetfelelős, tehát lehet mondani. Ez az egyik lehetőség. A másik, amikor az ember nem akarja rögtön a legfelső hatósághoz utalni ezeket a dolgokat, akkor azt mondja, hogy emögött van egy mélyebb szint, tehát mélyebben levő törvényekből esetleg le lehet vezetni. Erről majd megint lesz szó most a második előadásban, például, hogy miért pont 1,4 az üvegtörés mutatója. Ennek bizonyára van valami magyarázata. Nem várhatjuk el, hogy a természetfelelős ilyen részletesen kitöltötte a függvénytáblázatot, hogy minden adatot külön talált ki. Nyilván valami alapvetőbből ezt nekünk le kell tudni vezetni. Tehát amikor miért kérdést teszünk fel, akkor azt szeretnénk, hogyha hát vagy rögtön a főnökhöz utalni a dolgot, vagy pedig mélyebben fekvő modellekkel, mechanizmusokkal megmagyarázni. Tehát például mi is közvetíti azt a gravitációs erőt egyik bolygó meg a másik között, és akkor például az azt is megmagyarázza, hogy miért arányos 1/R-négyzettel ez az erő, miért nem 1/R a hatodikonnal vagy köbönnel. Ha az ember dolgozatot írt fizikus hallgatókkal, akkor nyugodtan föl lehet tenni azt a kérdést, hogy milyenek lennének a bolygópályák, hogyha 1/R a hatodikonnal lenne arányos a gravitáció. A matematikai módszerek ismertek, ki lehet számítani, le lehet rajzoltatni, számítógépek ki lehet rajzoltatni, akkor nem ellipszis pályák jönnének, hanem valami más, meg lehet oldani a feladatot. Rendben? Tehát a newtoni mechanika alkalmas egy ilyen feladat megoldására is, és akkor külön kell feltenni azt a kérdést, na jó, de a természetben pont 1/R négyzetes az. Persze meg lehet azt is kérdezni, hogy biztosan 2 van ott a kitevőben, nem 2,1 vagy 1,99, ezt persze pontosan ki kell mérni. Voltak is ilyen próbálkozások, hogy úgy módosítani a gravitációs törvényt, hogy nem 1/R négyzet van, hanem valami még ott van mellette, vagy például valahányszor 1/R négyzet meg egy pici szám per 1/R köb. Ilyen modellek is voltak, és ezekkel különböző problémákat próbáltak kidumálni, például azt a bizonyos 43 szögmásodpercet a Merkur mozgásában. Tehát az, hogy az ember leolvas egy ilyen törvényt a tapasztalatokban, az mindig csak bizonyos pontossággal lehetséges, hát nem elég pontosak a méréseink, hogy amit megmértünk, azt tudjuk reprodukálni, de hát hogyha 100 év múlva 100-szor pontosabban fognak mérni, akkor bizonyára lesznek ettől kis eltérések, és azt is meg kell magyarázni. Tehát ez mindig benne van a pakliba, hogy lehet tovább finomítani a játékot. De az ember szeretné megérteni, hogy miért pont 1/R négyzet. Ma erre az a válaszunk, hogy azért, mert a világ háromdimenziós, és akkor abból a háromból, mi a dimenzióban, abból az ember lehet ugye matematikailag vezetni, nem úgy, hogy 3/1 = 2, de ennél kicsit bonyolultabb számolások kellenek, de meg kell oldani bizonyos egyenleteket, és akkor abból kijön, és abból meg tudjuk mondani például a 2 vagy 8 dimenzióban, hogy milyen lenne a gravitációs törvény. Biztos hallottak már arról, hogy mostanában vannak olyan modellek, hogy a világ igazából nem háromdimenziós, hanem 11 meg egyebek. Akkor meg kell azt is magyaráznunk, hogy na jó, de akkor miért észlelünk mégiscsak a Newton törvényben ott 2-est, és nem mondjuk 12-est, vagy 11-est, vagy ehhez hasonló számokat. Erről később majd lesz még szó na, az utolsó előadások egyikén. Erre vissza fogunk térni. Az a probléma, tehát, hogy mi közvetíti a gravitációt, és igazából mi is a mechanizmusa, az régóta fennállt, és Newton zavarta, követői pedig ugye kialakították azt az elegáns hozzáállást, hogy mi ezzel a problémával nem foglalkozunk, ez nem a fizika dolga, ez a metafizika dolga, vagy foglalkozzanak ezzel a filozófusok. Nekünk az a dolgunk, hogy jól kiszámítsuk mondjuk a Ceres mozgását. Ez egy jó kis program, és az ember kényelmesen alszik, és nem zavarják a filozófiai gondolatok éjszakánként. Ezt lehet csinálni, és elég sokan így űzik a tudományt. A másik probléma viszont ténylegesen beleszólhat a működésébe is a tudománynak, hogy na jó, rendben van, a mechanizmus nem érdekel, de tényleg, hogyha egy per R-nézetes vonzőr az minden objektum között, akkor miért van az, hogy az álló csillagok állnak az égen, és nem zuhannak egymás felé? És erre sokféle magyarázatot próbáltak kitalálni, például az, hogy nagyon messze vannak, és nagyon lassan zuhannak. Ez egy jó kis magyarázat, hogyha azt mondjuk, hogy az effektus létezik, de olyan pici, hogy még nem tudjuk mérni. Ez pozitív hozzáállás, mert azt jelenti, hogy kormányok, adjatok sok pénzt, építünk majd belőle jobb műszereket, azzal majd mérni fogjuk, és Nobel-díj lesz, és dicsőség az országnak. Ez egy nem tagadás, hanem pozitív program. Hogyha azt mondjuk, hogy valami pici effektus. De előbb-utóbb azért kiderült, hogy vannak közelebbi csillagok, amiknél már ezt észre kéne venni, meg most már 100 éve nézegetjük őket, csak nem voltak hajlandók elmozdulni, szóval nem akart összejönni, és akkor elkezdtek mindenféle bonyolult magyarázatokat kitalálni. Az egyik azt mondta, hogy módosítsuk a gravitációs törvényt. Tehát ezek még valamikor kialakultak, ezek a stratégiák a 19. században, és a nyomaik még most is élnek, illetőleg más tudományos problémákra és lényegben hasonló stratégiákkal szoktak válaszolni emberek. Hát módosítsuk a törvényt. Ennek a legtriviálisabb verziója az, hogy Newton törvényei csak a naprendszerben igazak. Hát, hogy kell mondani, a magyar parlament által hozott törvények egy bizonyos határon belül érvényesek, azon kívül nincs nekik joghatásuk, hát biztos a naprendszernél is van egy határ, ki van írva, hogy welcome the naprendszer, stb., és akkor ezen belül érvényes Newton első, második, és nem tudom, melyik kormánynak a ilyen olyan törvénye. Nehéz elképzelni, de hát miért ne? Szóval ilyesmi előfordulhatna. Hát az, hogy egy szilárd testen belül az elektronok mozgására ilyen törvények érvényesek, az egyszer csak ott a szilárd test határa, és azon kívül más, ugyanilyen. Szóval miért ne lehetne ilyen a naprendszer? Csak hát akkor azt észre kéne venni, hogy például jön messziről a külső csillagokból a fény, akkor ott biztos megvámolják, megáll, eltérítik, stb. Szóval mindenféle bonyodalmak úgy kellene elképzelni, mint amikor egy üvegtömbbe behatol a fény, ott akkor másfajta anyag van, mások a törvények. Ma már kísérleti tapasztalatunk van rá, hiszen oda küldtünk szondákat. A Voyager az ott már kin jár, messze túl azon a határon, ahol annak idején a naprendszer határát képzelték. Hát persze még mindig mondhatjuk, hogy még 3 kilométerre van a határtól, aztán majd holnap után fog szólni, hogy éppen most változnak meg a fizikai törvények. Nem túl valószínű. Ráadásul ma már sokféle fizikai törvényről van közvetlen tapasztalatunk nagyon messziről. Erről a múltkor már beszéltem, hogy amikor a távoli égitestnek a spektrumát vizsgálgatjuk, a messzi galaxisban például egy csillagnak a sugárzását spektroszkóppal megvizsgáljuk, akkor kiderül, hogy a földi kvantummechanika alapján kidolgozott szaha egyenlete, stb. Azzal jól le tudjuk írni és meg tudjuk magyarázni, hogy hány fokos az a csillag és milyen összetételű, tehát ott érvényesek, hát miért pont a gravitáció törvényein lennének ott érvényesek. Van közvetlenebb tapasztalat is, már Nobel-díjat is adtak érte, pontosan az általános relativitás elmélet, amiről később lesz szó, annak az egyik következménye a gravitációs hullámok kisugárzása, csak persze az nagyon gyenge, egy ilyen rettentően gyenge effektusnak, mint a gravitáció, egy még gyengébb mellékeffektusa a gravitációs hullámok kisugárzása. Ugye 10^-40-en ennyiszer gyengébb az elektromosságnál. Ennek a számnak a négyzetével, tehát 10^-80-on van arányos, hogyha két test kering egymás körül, akkor elektromágneses hullámokat is sugároznak ki, meg gravitációst is. Hogy hányszor gyengébb a gravitációs hullám, tehát 10^-80-szor gyengébb. Hát ezt nagyon nehéz kimérni. Mi kell ahhoz, hogy ezt egyáltalán ki lehessen mérni? Nagy testek közel egymáshoz és eléggé elliptikus pályán. Maguk a képletek azok régóta megvannak, annyira megvannak, hogy a 1960-as években írt Landau könyvben benne vannak, lehet belőle vizsgáztatni. De 1990-es évek elején tudták először kimérni, két egymás körül keringő pulzárnak a sugárzását vizsgálták, az nagyon pontosan mérhető, és azt vették észre, hogy változik a keringési idő. És az elméleti számítás és a kísérleti tapasztalat, hogy hogy változik, az egybevágott. Adtak is érte 1997-ben Nobel-díjat. Tehát ez a gravitációs hullámoknak egy közvetett észlelése, ami azt jelenti, hogy ott nagyon messzek túl a naprendszeren, ott is ugyanezek a gravitációs törvények érvényesek, amiket a Földön kiokoskodtunk. Tehát az a módszer, hogy valahol határa van, és azon túl már nem érvényes, az így ebben a durva verziójában nem működik. A másik módszer az ennél egy kicsit finomabb, ezt itt mindjárt részletezzük. Tegyük föl, hogy nem csak ez az általános tömegvonzás van, hanem van egy másik, egy általános tömegtaszítás is. És ezt a tömegtaszítást, ezt egy következő módon szokás leírni. Ez most látszik valamennyire? Látszik. Próbáljuk a távolság függvényében, R távolság függvényében lerajzolni a gravitációs vonzóerőt, meg ezt a taszítóerőt. Ugye tudjuk, hogy akkor a gyorsulás, amit ez a gravitációs vonzóerő okoz, az negatív, mert húzóerő, és 1/R négyzettel arányos. Ha erre a nullához tart, akkor végtelenhez, mégpedig emiatt mínusz végtelenhez tart. Amikor meg erre a végtelenhez tart, akkor meg nullához fog tartani. És adjunk hozzá egy másik erőt, ami viszont a távolsággal arányos és taszító. Így írjuk, hogy lambdászor R. A lambda az egy állandó, amit nem tudunk, és tetszőlegesen kicsi lehet, de meg az egyenesnek a meredeksége olyan laposra választható, amennyire csak akarom. Ennek a két erőnek az összegét kell vizsgálni. Ha a lambda kicsi, és kis távolságokon, földi vagy naprendszerbeli távolságokon, mondjuk itt a naprendszer határa, itt méréskénünk, akkor az olyan pici effektus, hogy nem lehet kimérni. Viszont ha már galaktikus távolságokat, annál is nagyobb távolságokat nézzük, akkor ez már jó nagy lesz, és már összemérhető a gravitáció. Van egy másik ábra, ahol ez pontosabban le van rajzolva. Ja, az 20 félre oda. Köszi. Csak egy pillanatra. Tehát itt látszik a vonzóerő és a taszítóerő, és a kettőnek az összege, a zöld görbe a kettőnek az összege. Van egy bizonyos távolság, ahol az eredő erő nulla. Hogyha mondjuk ezek a csillagok pont ebben a távolságban vannak egymástól, persze átlagosan, nem, azért nem szabályos kristályrácsot alkotnak a csillagok, ezt már Newton idejében is tudták. Tehát, hogyha olyan távolságban vannak, akkor a newtoni vonzóerő, meg ez a kozmikus taszítás éppen kiegyenlíti egymást, és akkor erőhatás hiány éppen lebegnek azok a testek. Ez nagyon jól hangzik, csak hülyeség. De hát azért miért hülyeség? Például azért, mert nem az a testeknek a alapvető tulajdonságai állnak, hanem hogy állandó sebességgel mozognak. Ha nem hat erő rájuk, akkor nem kell nekik állni, hanem mondjuk mozognak, nem gyorsulva, hanem állandó sebességgel. No, de hogyha így elmozdulnak erre felé, akkor már elhagyják azt a pontot, azt a távolságot, ahol éppen kiegyenlíti egymást a vonzó meg a taszító erő, és akkor már hol az egyik, hol a másik, attól függ, hogy éppen merre mentek, az az erő fog dominálni. De hát tegyük fel, hogy valaki a kezdet-kezdetén lerakta ezeket a csillagokat adott távolságra, akkor is rendben van, de hát azért helyi effektusok, például egy csillagrobbanás ellöki az egyiket. Mostanában sokszor tapasztaltam, nem tudom, olvastak érdekesség, hogy nagyon gyorsan mozgó szupernova maradványokat vesznek észre. Ami azt jelenti, hogy a szupernova robbanás az nem szimmetrikus volt, nem gömbszimmetrikusan robbant szét, és ott maradt a helyén egy csillag, hanem aszimmetrikus volt, és kilőtte, mint a puskagolyót egyik irányba azt a maradvány neutron csillagot, és az gyorsan húz át a galaxisot. Mondjuk egy ilyen effektus történik az egyik csillaggal, és akkor az elhagyja azt a pozíciót, ahol korábban volt, és ahol ez a gravitációs vonzó meg a taszító erő kiegyenlíti egymást. Tessék érezni, hogy már rég benne járunk abban a paradoxon környezetben, amiről az egész sorozat szól. Látott már valaki ilyen kozmikus taszító erőt? A fenét látott. Miért kell egyáltalán erről beszélni? Mert próbáltuk alkalmazni a gravitációt a kozmikus viszonyokra, és hülyeségek, ellentmondások jönnek ki. Hát akkor addig kell patkolni a fizikánkat, hogy azért hát nehogy már ott úgy maradjon az ellentmondás, és akkor ilyen effektusokról kell beszélni. De hát ha már feltételeztük, akkor gondoljuk végig logikusan. Hogyha egy objektum egy kicsit közelebb jön, ilyen helyi véletlenszerű effektusok miatt, mint az az egyensúlyi helyzet, akkor mi történik? Akkor már a vonzóerő lesz domináns, mert közelebb a vonzóerő nagyobb. Akkor már jön még közelebb. Ha egy kicsit távolabb ment, akkor már taszítóerő lesz domináns, és akkor egyre messzebb megy. Ez egyensúlyi helyzet, amikor az erők kiegyenlítik egymást, de instabil egyensúlyi helyzet. Olyan, mint amikor a hegy tetején leteszünk egy golyót, vagy hegyire állítunk egy ceruzát. Kicsit kibillentjük ebből a helyzetből, akkor ez a kibillenés egyre nő. Ha itt valami közelebb jött, azt, akkor olyan erők hatnak rá, amik még közelebb húzzák. Ha messzebb visszük, akkor még távolabb jövő erők hatnak rá, instabil a helyzet. Tehát ezzel nem lehet kimagyarázni azt, hogy a világ ilyen, ha csak azt nem tételezzük föl, hogy a kezdetben az Úristen pontosan meghatározott távolságokra letette a csillagokat, és megtiltotta nekik, hogy egy picit is elmozduljanak egymástól. Ti annyira álló csillagok lesztek, hogy oda vagytok szögezve, meg se mozduljatok, mert különben instabil lenne, és összedőlne az egész, mint a kártyavár. Mostanában ezt nem csillagokkal szokás elmondani, mert amikor ez megint komolyan felmerült, akkor már tudták, hogy a csillagok ilyen csillagvárosokba, galaxisokba egyesültek, és a galaxisok ilyen egyenletes pöttyözéssel betöltik az eget, tehát nem álló csillagokról, hanem álló galaxisokról volt szó, és azokkal kapcsolatban mondták ezt el. Ennek megfelelően úgy annak a piros görbének a meredekségét úgy módosították, hogy az a nagy R-rel jelölt távolság, az nem a csillagok átlagos távolsága, hanem a galaxisok átlagos távolsága legyen. Nyilván, ha egy kicsit laposabbra veszem azt a piros görbét, akkor jóval messzebb fogja metszeni a zöld görbe a vízszintes tengelyt, és akkor nagyobb távolság lesz az egyensúlyi távolság. Remek. Tehát galaxis távolság, megaperszekek, stb. Ilyesmik lépnek akkor már föl. Ez még jobb, mert hogyha a piros görbe laposabb, akkor a Földön még kevésbé tudjuk kimérni, tehát még inkább megnyugodhatunk, hogy van egy effektus, ami csak kozmikus méretekben jelenik meg. Na hát ez instabil, és ezzel a megoldással nem sikerült kimagyarázni a newtoni fizika és a brunói kozmológia közötti ellentmondást. Arra azt térjünk vissza az a papírhoz. Milyen ötlet merült még föl? Másfajta gravitációelmélet. Hadd mutassak egy lehetséges modellt arra, hogy mi a probléma. Fogalmazok másképp ezt a paradoxont, ezt a newtoni fizika meg a brunói kozmológia paradoxonát. Ugye Bruno azt mondta, hogy a világ egyenletesen van betöltve csillagokkal, minden hely egyenértékű. Na, de akkor nézzünk egy csillagot, erre a környezete gravitációs erőt fog gyakorolni. Na, de merre mutasson a gravitációs gyorsás? Erre vagy arra, vagy amarra? Mindenhol irányba ugyanazt látjuk. Nincs kitüntetett irány, hiszen a világ egyrészt homogén, másrészt izotróp, minden irány egyenérték. Akkor miért pont erre mutasson a gravitáció esnyire? Hogyha fölírjuk matematikára a newtoni fizikának megfelelő egyenleteket, azoknak az egyenleteknek egyszerűen nincs olyan megoldása, ez egy matematikai tétel, hogy a állandó sűrűség, akkor annak az egyenletnek mi a megoldása. Ilyen nincs. Hát megint azt szokták mondani, akkor módosítsuk az egyenleteket. Például úgy, hogy egészen másféle modellt csinálunk. Létezik például a hidrosztatika. A hidrosztatikában ugye nyomás adja az erőt. Leteszünk egy tengeralattjárót a víz alá, akkor azt nyomja a folyadék. A nyomás az skalár. A nyomás az nem vektor, nincs kitüntetett irány a vízbe, hogy erre nyom, vagy arra nyom. Akármi, hogy teszek bele egy felületet, az mindig rá merőlegesen megnyomja a test. Hát akkor vagy úgy lehetne elképzelni, húzz egy kicsit följebb, recés, hogyha ott van az a bizonyos tengeralattjáró gömböc, vagy mi a csoda, egyik pontjában megnézem, másik pontjára megnézem, akkor a folyadék mindig a felületre merőleges erőt fejt ki azon a helyen. És ennek a ezt persze össze kell adni a felület különböző részeiből, ebből jön ki valami felhajtóra vagy ilyesmi. Hát el lehetne képzelni azt is, hogy a gravitáció valami ilyen matematikával írható le. Maga az a dolog, amivel leírom a nyomás, annak nincs iránya, hanem abból aztán ki lehetne okoskodni azt, hogy a testnek van valamiféle effektív felülete, és az arra ható erők adnak egy ilyen effektust. Az a baj, hogy a részecskéknek nincs felület, tehát azok azt mondjuk, hogy pont részecskék. Bár lehet, hogy nem, mostanában éppen húrokkal, meg membránokkal, meg ilyesmikkel próbáljuk leírni a részecskéket. Tehát ez az ötlet, ez mostanában megint visszatérőben van, hogyha nem pont részecskékkel dolgozunk, akkor ilyen nem triviális kölcsönhatás lehet annak az objektumnak a felülete, meg a környezet között, és akkor egy ilyen típusú matematikai modellt is be lehet vetni. Sőt, hogyha nem a folyadékoknak a fizikájából vesszük a példát, hanem a szilárdtestekéből, akkor még bonyolultabb effektusok is előfordulhatnak, hogyha veszünk egy rugalmas testet, tehát például egy összenyomott gumiszivacsot, és abból kiveszünk egy kis darabot, és megnézzük, hogy milyen erőhatások érik, akkor kiderülhet, hogy még itt a test, és ebben a pontban, ugye a felületre merőleges irány az ilyen, de a környezet által a testre kifejtett erő itt nem merőleges a felületre, hanem oldalirányban. Tessék el, hogy itt a felület, a folyadék mindig így nyomja. De a rugalmasságtanban ezt a darab anyagot errefele is nyomhatja valami. Ezt az erőt fel tudom bontani egy ilyen merőleges komponense, meg egy a felülettel párhuzamos komponense. Ezt hívjuk nyomóerőnek, ez pedig nyíróerőnek, ami oldalt akar elcsúsztatni az anyagot. Hogyha kifele hat, akkor húzóerő, de ott is van, akkor egy nyíróerő. Tehát ilyesmik előfordulhatnak a rugalmas testek fizikájában. El lehet képzelni például, hogy valami ilyen matematikával írjuk le a gravitációt, akkor sincs kitüntetett irány, lehet olyan csinálni, hogy nincs. Tehát, hogyha amit egy vektorral írok le, az valamerre mutat, akkor kitüntet egy irányt. Hogyha ezzel a matekkal írjuk le, akkor lehetséges, hogy nincs kitüntetett irány, és mégis az oda tett testre hat valamilyen irányú erő. Ez egy matematikai trükk, és az ehhez szükséges matekot úgy hívják, hogy tenzor formalizmus. Ez pont ebből a modellből jött, a tenzió az a feszültséget, a rugalmas feszültséget jelentő szó, és ehhez kidolgozott matematika, amit a 19. században okoskodta ki, az a tenzoroknak a számítása, ez a vektornál bonyolultabb dolog. Azért jó, mert a vektort az ember elbírja képzelni, ilyen, itt a talpa, arra mutatott, ki van hegyezve, a tenzort nem bírjuk elképzelni, ezért akkor matematikusok rendkívül büszkék rá, meg a fizikusok főleg, hogy ők ezzel is tudnak számolni. Ezzel is megpróbálkozhattak, ez is egy modell, döbbenetes módon ez a modell, kicsit más kontextusba beágyazva, ez bevált, és az általános relativitás elméletben ezt a matematikát használják. El kell felejteni azt, hogy az van mögött, hogy a rugalmas testek fizikájából vesszük a hasonlatot, de azt a matematikát, amit erre dolgoztak ki, azt Einstein felhasználta, és az általános relativitás elméletben bevetette. Tehát ott egy csomó ilyen tenzoros dolog van. De a végső válasz az természetesen nem ez volt arra, hogy okozza az ellentmondást, vagy mi oldja meg az ellentmondást a newtoni fizika és a brunei kozmológia között, 25 szíves, az, hogy a világ nem statikus. Ugye ennek a történetét azt tudjuk, ezt már sokszor kiderült, itt már az általános relativitás elméletben esett meg történetileg a dolog. Einstein először azt hittek, hogy amikor a gravitáció elméletet más okból módosította és kidolgozta az általános relativitás elméletet, hogy az majd megadja a választ erre a régi problémára, és abból kijön egy statikus modell. Ő dolgozott is rajta, aztán nem jött ki belőle. Hát akkor a frissen elkészült általános relativisztikus egyenleteket módosította, és abból kijött. Na, utóbb arról kiderült, hogy az a módosított elmélet, az pontosan azzal egyenértékű, amit az előbb mutattam, amikor hozzátették a taszító erőt. Az a taszító erő az olyan snasz, hogy az ember kitalál egy ilyen mérhetetlenül kicsi, de nagy távolságon már mégiscsak jelentős erőt, ami pont kiegyenlíti bizonyos távolságon a gravitációt. Hogyha ezt egy ekkora bonyolult képletbe ágyazom bele, és mindenféle indexeket írok ott a betűk mellé, akkor ugyanez a gondolat sokkal elegánsabbnak tűnik. Hát Einstein ezt csinálta, mindenki hajbókot, igen, mester. Aztán kiderült, hogy ugyanaz a problémája van ennek a modellnek, mint az eredetinek, hogy instabil. Van neki megoldása, hogy statikusan adott távolságban lebegnek a galaxisok, csak ha egy kicsit elmozdulunk, akkor instabil. Utána, vagy pontosan ekközben, miközben Einstein még ezzel foglalkozott, megoldották az eredeti Einstein-féle gravitációs egyenleteket, és kiderült, hogy táguló vagy összeomló világegyetemet írnak le. Ezt ugye nem szakma merítette, tehát nem a csillagászat vagy a gravitáció miatt felkent tudora, hanem például a meteorológiával foglalkozó ember, Friedmannak hívták. Einsteinnek megküldte a cikket, Einstein azt mondta, hogy hülyeség, betette a fiókjába, és nem foglalkozott vele. Aztán Friedman meghalt, és akkor ő már nem érte meg azt, amikor kísérletileg kimutatták, hogy a világegyetem tényleg ezt csinálja, hogy a galaxisok nem állnak, hanem szaladnak szanaszéllyel. Akkor Einstein nagyon becsületesen elővette a Friedmannak a cikkét, megnézte, elment Hubblehoz, a távcsőhöz. Van nagy fényképe, hogy ott kezet ráznak, megnézik, ez a távcső, ez Einstein, stb. És akkor utána, miután ezt megismerte a kísérleti bizonyítékokat, és elfogadta, hogy tényleg valóban a galaxisok távolodnak, akkor nem azt mondta, hogy ezt én is megmondtam, hanem azt mondta, hogy ezt Friedman megmondta, és milyen hülye voltam, hogy nem én jöttem rá saját egyenleteimből, de Friedman viszont rájött, tehát ezt nagyon becsületesen közölte utána. Na, történetileg így volt, tehát nem a newtoni gravitáció elméletben oldódott meg ezzel a probléma, Viszont akár ott is megoldódhatott volna. Tehát a newtoni gravitáció elmélethez, hogyha hozzáteszünk azt az ötletet, hogy nem statikus világot keresünk, hanem megengedjük, hogy az objektumok mozogjanak, akkor érdekes módon meg lehet oldani ezt az ellentmondást, és lehet egy ilyen Bruno-féle világot csinálni, ami ugyan nem statikus, de demokratikus. Ugye azért demokratikus, mert minden pontból körülnézve ugyanolyan világot látunk magunk körül. Ehhez, hogy ezt végig gondoljuk, ehhez a newtoni gravitációnak két alapvető tulajdonságát kell még most megjegyeznünk. Pontosabban nem alapvető. Az alapvetőkről már beszéltünk, föl voltak sorolva nagybetűk, hogy mik a gravitációnak az alapvető tulajdonságai, viszont ezekből levezethető matematikailag néhány érdekes tulajdonság. Például az, hogyha egy gömbszimmetrikus objektumot nézünk, és azon kívül nézzük az ő gravitációs terét, az pont olyan, mintha az egész tömegét egy pontba egyesítenénk, és annak a pontnak a külső gravitációs terét néznék. Természetesen, amíg a testen belül vagyunk, addig nem ugyanolyan. De azon kívül, tehát például a Földtől messze, a Földnek a gravitációs tere éppen olyan, mint hogyha egy ekkora tömegű objektum ülne a Föld középpontjába. Gömbszimmetrikus esetben. Ha nem gömbszimmetrikus, akkor már mindenféle cifraságok vannak, akkor például nem igaz, hogy a pontszerű tömeg körül ellipszis pályán mennének a műholdak, egy nem pontszerű körül már nem ellipszis pályán, kicsit módosul az ellipszis, kicsit elfordul a síkja, kicsit késik a műhold, meg egyebek, pont ezzel foglalkoznak egy csomó helyen, például nálunk is, egy ideig mindig kiment a csillagász és megpróbálta stopperórával elkapni, hogy mikor jön a műhold, a különbségeket megtávolították a központba, most azért ezt már automaták csinálják, és ezekből az eltérésekből pont arra lehet következtetni, hogy mennyire nem gömbszimmetrikus a Föld. És ennek alapján tudják feltérképezni a pici dudorokat, és olyan nagyon finom térképek készülnek, már lényegben már méter felbontással, egyik helyen egy kicsit jobbra dudorodik, másik helyen kevésbé. Szóval a nem gömbszimmetrikus objektumokra ez nem igaz. Na, egy másik fontos tulajdonsága a newtoni gravitációnak, vegyünk egy vékony gömbhéjat, és akkor azon belül nézzük meg, hogy mi történik a testeken. Itt van egy kis tömegpont, azt gondolnánk, hogy ez a közelében levő nagy tömeg itt a falban, az jól erre fogja húzni. De kiderül, hogy nem, mert erre itt tőle távolabb vannak tömegek, de azok többen vannak, és azok meg húzzák az ellentétes irányba. Exaktul az jön, hogy pont nulla erő hat rá. Tehát ezen a gömbön belül ott lebegni fognak a testek. Tehát hogyha ilyen gömbhéjakat egymáson kívül egyre kijebb rakunk, akkor tök mindegy, hogy mennyit teszünk, azon belül ott a vákumban, ott súlytalanság van. Na, ezt a két alaptulajdonságot fogjuk kihasználni. Csináljunk egy Bruno-i világképet, de nem statikus világképet. Mit mondott Bruno? Hogy az anyag mindenhol egyforma. Ezt most pontosítsuk. Természetesen az anyag a galaxisokba, csillagokba csomósodik, hát kenjük el ezt. Szóval nézzük olyan nagy skálán, amikor már nem veszük észre azt, hogy ilyen kis anyagcsomók vannak. Ez olyan, mint amikor itt a levegőben a gázt nézzük. Itt egy atommag, mellett egy elektron, akkor sokáig nincs semmi, akkor megint van egy atommag. Hát ilyen nagy atomokhoz képest nagy távolságokra, mint a milliméter, ekkorára átlagolva már homogénnek lehet tekinteni, tehát nem érdekesek a finom részletek. Ugyanígy, hogyha nagyon messziről néznék, hogy a galaxisok már elég közel vannak, akkor folytonos eloszlású, állandó sűrűségűnek kéne tekinteni a világot. Ugye Bruno azt mondta, hogy az anyag mindenhol ugyanolyan. Azt nem mondta, hogy mindig. Tehát akkor ezt visszaszívjuk, vagy belegondoltuk a mindiget, a kozmikus demokrácia elvében csak az van, hogy minden pontban egyenértékű, de nem minden időben, megengedjük, hogy ez a sűrűség ez időben változzon, tehát a anyag darabok mozogjanak, de ne úgy mozogjanak, hogy egy helyen összegyűlnek, másik helyben meg ritkábban lesznek, mert akkor elromlik a helyeknek az egyenértékűsége. Megpróbáljuk megnézni, hogy tud úgy mozogni az anyag, hogy továbbra is állandó sűrűségű. És hát minek hatására mozog? A gravitáció hatására. Pontosabban, ugye már nem ennek a szája rájár az aristotelészi fizikába, hogy minek hatására mozog? Ez így nem jó, mert mozog, hát megy egyenes vonal, egyenletes mozgással magától. Minek hatására gyorsul? Miért változik a sebesség? Tehát a gyorsulást kell megmagyarázni. Na hát nézzük meg, hogy mi jön ki. Csináljunk egy ilyen modellt. Itt vagyok például én, hát mindig magamat rajzolom a világ közepére. Nézzünk egy távoli galaxist, ami tőlem R távolságra van. mekkora, ja, és itt közben itt is vannak mindenféle csillagok, galaxisok, stb. Tehát ezt az anyag, ezt a gömböt, a körülöttem rajzolt R-sugarú gömböt betölti az anyag. Mennyi van benne? Hát mondjuk nagy M tömeg. Mekkora gyorsulást szenved ez a galaxis? Hát F egyenlő M-szer A-ból az ő gyorsulása, a ráható erő per M. A ráható erő az ugye mennyi is? A gravitációs állandó egyik tömegszer másik tömeg, de azzal osztottunk, per az R négyzet. Mi ez a nagy M tömeg? Mindaz, ami belül van a gömbön. Hiszen, hogyha az anyagot körülöttem, felosztom egyrészt erre a gömbre, másrészt kijebb ilyen kis héjakra, akkor ez a galaxis a héjakon belül van, a héjaknak az egy-egy héjnak nulla a hatása rá, akkor az összes külső héjnak nulla, ami viszont itt van, azt lehet az előbb megbeszéltek alapján lehet a centrumba egyesíteni, és akkor az össz, mintha ez az össztömeg itt lenne, per R négyzet, akkor erőt kell beírni. Na írjuk be, hogy mekkora is az a tömeg. Hát le kell írni a gömbnek a térfogatát, az R köbben arányos, és a sűrűsége. Hogyha ezt oda behelyettesítjük, akkor itt van benne egy R köb, itt van egy per R négyzet, erre lehet egyszerűsíteni. Tehát így néz ki a mozgástörvény, hogy is fog gyorsulni. Na akkor most jön a trükk. Hogy változik az a sűrűség? Például, hogyha valaki azt a hülyeséget mondaná, hogy az a sűrűség állandó, akkor mindenki röhögne. Ugye tágul az anyag, és mégis ugyanakkora marad a sűrűség. Hát ilyen nincs. Egészen 1980-ig ezt gondolták, azóta tudjuk, hogy van olyan anyag, ami annak ellenére, hogy tágul az egész, mégis a sűrűsége ugyanakkora marad, akkor egészen másképp kell itt tovább számolgatni. Ezt hívjuk a vákumnak a sűrűségének, és ebből lesz az inflációs modell, amiről majd részletesen fogok egyszer beszélni. Jó, tehát ott formálisan ennél kell, itt kell elágazni, és ilyen fizikailag hülyeségnek tűnő dolgot kell mondani, hogy a vákumnak a sűrűsége nem nulla, de annak ellenére állandó, hogy kétszeresére tágult a térfogat. Jaj, de furcsa. Tehát abból lesz egy érdekes fizika, ez megint olyan, ami korábbi gondolkodásunkkal, a Földről szeretett gondolkodásunkkal ellentmondásos. Egy másik ötlet az volt, hogy azért állandó a sűrűség, mert miközben az anyag tágul, újabb anyag keletkezik. Ez volt a Fred Hoyle-féle állandó állapotú univerzum. Az univerzum hadd táguljon, de mindig újabb anyag keletkezik benne, ezért a sűrűsége állandó marad. Ez is egy olyan modell, amit végig lehetett számolni. Ha viszont maradunk a konzervatívabb Földön megtanult fizikánál, azt mondja, hogy ezt a göböt kitölti bizonyos anyag, hogyha ez kicsit nagyobb lesz, akkor ugyanannyi anyag marad benne, csak nagyobb gömböt tölt ki. Tehát úgy kell fölírnunk, hogy a sűrűség pont úgy változik, hogy ez az M, ez állandó, ez a tömeg állandó. Tehát ez lesz az alapmozgás egyenlet, mi pedig ide konstans M-et kell beírni. Tehát a testnek a gyorsulására ez a képlet lesz, és egy állandó M van beleírva. Ezt a képletet az ember már látta, és ez pont a Földről földobott kőnek az egyenlete. Pontosabban a egyszerűen fölhaigált köveknek mindenki megcsinálta a középiskolába a Géper 2 T-négyzet, stb. Haigálásos törvény alapján, hogyha az ötödik emeleten egy munkás lejt egy téglát, akkor mekkora sebességet csapódik be a földszinti építésvezetőnek a fejére, stb. Az ilyen jellegű feladatokat, és mennyi idő múlva haladszik a jajkiáltás, feltéve, hogy a hangsebessége az a fölfele, ennyi meg annyi. Jó, tehát ilyen jellegű feladatokat megoldottunk. Ez egy kicsit bonyolultabb, mert itt nagyon magas házat kell építeni a földre. Olyan magasat, hogy akkor figyelembe kell venni, hogy a tetején már nem annyi a G, mint a földön, mondjuk 1000 kilométer magas, akkor már azt kell mondanunk, hogy ez nem a 9,81, hanem a pontosabban így kell számolni, ott a Földnek a tömege, és itt pedig a Föld centrumától mért távolságnak van a négyzete. Ez tehát a jó magas a földobott kőnek a mozgás egyenlete, és tudjuk, hogy ezt meg tudjuk oldani. Egészen döbbenetes módon ennek a kozmikus modellnek ugyanaz az egyenlete. Most miért döbbenetes? Hát ez egy nagyon klasszikus fizikai modell, de hogyha az ember 3 fél év alatt megtanulja az általános relativitás elméletet, jó kihegyezett ceruzájával rengeteg indexes képletet irkál, és utána képes mindenféle amőba alakú világegyetemek leírására, aztán azt mondják, most alkalmazd mindezt a gömbölyű és minden pontban egyforma sűrűségű világegyetemre, alkalmazza, akkor ugyanez a képlet jön ki. Tehát az általános relativitás elméletnek a hatalmas és bonyolult matematikájából ugyanaz a képlet jön ki, mint ebből a rettentően egyszerű modellből. És az a képlet megegyezik a Földről feldobott kőnek az egyenletével. A Földről feldobott kőnek az egyenletét meg tudjuk oldani. Ugye egy ilyen egyenletet például úgy old meg az ember, hogy fölírja rá az energia megmaradásnak a törvényét. Ez itt a testnek a mozgási energiája, ez meg a potenciális energia, az negatív. És azt mondjuk, hogy a kétféle energiának az összege az állandó. Mennyi az az állandó, az energia állandó? Hát azt a kezdeti pillanat szabja meg. Adott helyen, adott sebességgel indítom el a testet. Tehát a bal oldalra beírom a kezdő sebességet, meg a kezdő távolságot, akkor ezt a konstans ki lehet számítani. Később úgy változik a sebesség, meg a sugár, hogy ez a valami állandó maradjon. Ez az egyenlet, ez egyenértékű azzal, ami az előbb volt keretezve, hogy a gyorsulás mennyi, csak ezt könnyebb vizsgálgatni. Na és akkor kiderül, hogy ennek három lehetséges megoldása van, attól függően, hogy ez az E konstans ez milyen. Ha ez negatív, mit is jelent az? Hogy ez a tag, ez nagyobb, mint ez a másik, tehát a kettőnek a különbsége az akkor negatív. Mit jelent? Kicsi a sebesség. Ha nem dobtam föl elég nagy erővel a golyót, akkor az történik, hogy fölmegy és visszaesik. Egy ilyen görbét kapunk, a távolság az idő függvényében így fog kinézni. Ha az ember jobban megnézi a görbét, akkor ebben a pontban függőleges az érintője, meg itt is. Ez amúgy egy cikla is, amit máshonnan ismer az ember, ezt a görbét lehet ismerni. Függőlegesen kezdődik. Mit jelent a függőleges? Végtelen sebességet. Hoppá. Végtelen sebességet dobtuk föl. Nem egészen. De tessék egy pillanatra elgondolni, ez itt egy véges érték, és amikor az origóba érünk, akkor az R az nulla, egy per R az végtelen, itt van egy mínusz végtelen, akkor de plusz végtelen kell írni, hogy a különbségük elvállal. Tehát mint a végtelen sebességgel kéne fölírni, földobni. De hál' Istennek a földről földobott kövekkel nem ez a helyzet, mert nem a föld középpontjából dobjuk föl őket, hanem a föld felszínéről. Tehát beír az ember egy ilyen R0 távolságot, itt dobjuk föl, és itt a görbe már véges meredekséggel megy, nem végtelen meredeken megy, és akkor azt mondjuk, hogy ez a kezdősebesség, ennek a egyenesnek a meredeksége, földobom, fölmegy bizonyos magasságig, visszaér, és itt se kell beejteni a föld középpontjáig, hanem eléri a talajszintet, aztán koppan egyet. Tehát itt csak a zöld görbe, vagy zöld egyenes fölötti szakasz számít. Miközben matematikailag megoldva a képletet, vagy ezt az egyenletet, akkor az egész piros görbét megkapná. Ha a sebességet rajzoljuk le, alája, az így néz ki, formálisan ilyen végtelenből indulna, de hát itt kezdődik a mozgás, ez a földobás sebessége, ez itt pozitív volt, csökken-csökken eléri a nullát, amikor felértünk a tetőpontra, aztán negatív lesz, jön lefelé, és akkor maximális sebessége itt becsapódik. Ez volt a helyzet akkor, amikor kicsi volt a kezdősebesség, tehát ez a tagja az egyenletnek az kisebb volt ennél, tehát az E konstans az negatív. Mi van akkor, amikor az E konstans pont nulla? Hát akkor kiderül, hogy egy ilyen görbe mentén megyünk, itt akkor kiderül, hogy az R négyzet arányos a T köbbel, ezt az ember már máshol hallotta, Kepler harmadik törvényében is pont ilyenek vannak, nem véletlenül, az is a gravitációról szól, tehát ilyenek jönnek ki, tehát ez egy ilyen görbe. Itt dobjuk föl ezzel a meredekséggel, és röpül fölfelé, sebesség csökken, és amikor ez itt elmegy nagyon magasra, nagyon messzire, akkor nullához fog tartani a sebesség. Ha gyorsabban dobjuk föl, akkor az E konstans pozitív lesz, mert az a kezdősebesség meghalad bizonyos értéket, akkor meg egy ilyen görbén megyünk, és itt ez így egyenessé fog fajulni, a sebesség csökken, és egy konstans érték ez fog tartani. Ezt megint lehet érteni. Tessék elkezdeni, a test megy a végtelen felé, akkor végtelen lesz, itt a nevezőben az R az egyre nagyobb, akkor egy per R az egyre kisebb, és ez nullához tart, és akkor ez a V az pozitív energiából kiszámítható sebességhez fog tartani. Ha földről dobáljuk fel a testeket, akkor ez a kritikus sebesség, amivel itt föl kell dobni, úgyhogy a földnek a sugarát teszem be, tehát a föld felszínéről dobom, akkor ez a meredekség, ami itt van, ennek a kezdő. Ez a 11,2 km/s. Ezt hívjuk második kozmikus sebességnek. Tehát, hogy ezzel a sebességgel dobjuk fel a testeket, az pont a határ, annál gyorsabban földobottak elmennek a végtelenbe, és a végtelenbe állandó sebességhez tartanak, annál lassabban földobottak meg visszapottyannak. Ez a feldobott kőegyenletének a pontos megoldása. Mit hagytunk ki belőle? A légellenállást, a keresztbe repülő madarakat, valamint a föld forgását. Ilyen effektusok és a valódi kísérleteket befolyásolják, vagy például az, hogyha nem pont függőlegesre dobom, hanem egy kicsit ferdén, meg ilyenek, szóval a valódi jelenség bonyolultabb, de egy nem forgó földön, ahol légkör sincs, meg madarak, és pont radiálisan földobják, akkor ez a legdag megoldása a problémának. Na most, amikor ugyanezt a világéletemre alkalmazunk, akkor nincs R0, nincs földsugár. hanem akkor ugyanezek a képletek, ezek a nulla ponttal érvényesek, és akkor például ilyesmi is bele fog szólni, hogy hoppá-hoppá, mi az, hogy itt végtelen a sebesség? Itt ennek a meredeksége jel. Mindegyik esetben az van, hogy itt végtelen a sebesség, hiszen hogy az R nullához tart, ez itt végtelenhez tart, tehát ez mínusz végtelen, akkor ide plusz végtelent kell beírni, és akkor lényegtelen, hogy a jobb oldalon plusz egy, vagy mínusz kettő, vagy nulla van, a két végtelennek a különbséget kell odaírni, tehát mindenképpen a V az végtelen, itt az elején ez függőlegesen indul a görbe, meg ez is. Tehát ez a kis rövid szakasz itt az origó körül, ez mind a három esetben körülbelül egyformán működik. Térjünk vissza. Ez a modell, amit most feltételeztünk, ez a modell, ez matematikai lefordítható a földobott kő egyenletére. A newtoni fizikát használtuk fel, ezek a képletek Newtontól számolnak, Einstein semmit se tett hozzá, és megkaptuk ezt a mozgást. Így mozog az a bizonyos galaxis, ami tőlünk R távolságra van. Megoldás nem egy galaxis van, hogy mozog a többi galaxis. Nézzük meg. Nézzünk most egyszerre két galaxist. Itt vagyok, én rajzolok magam körül egy gömböt. R egy távolságra van az egyik, kiszámítom az A gyorsulását. Itt volt a képlet. R2 távolságra van a másik, annak is kiszámítom a gyorsulását, veszem az előző képleteket. Na de milyen M-eket kell ide beírni? M-nek az adott méretű gömbön belüli anyagot kell beírni. Visszaszedem megint azt a képletet, hogy a tömeg az a gömb térfogata szor a sűrűség. A sűrűség állandó, most a gömb térfogata attól függ, hogy éppen mekkora gömböket írunk be. Tehát egyiknél ide az M egy helyébe a R1-nek a köbét kell beírni, másiknál meg az R2-nek a köbét. Ha mondjuk ez kétszer akkora, mint a másik gömb, akkor a R2 az ugye kétszer annyi, a belül levő tömeg akkor az 8-szor akkora, mert az R köbbel arányos, de amikor itt a gyorsulásban osztani kell az R négyzettel, akkor itt 4-szer akkora számmal kell osztani, tehát a gyorsulása az pont 2-szer akkora. A 2-szer olyan messzi levő testnek 2-szer akkora a gyorsulása, és hogyha végig számolom az egészet, akkor végig az marad, hogy ez az R függvény, ez 2-szer annyi lesz, mint az előzői. Tehát a másik galaxisét úgy kell lerajzolni, hogy így mozgott az egyik, a másik, ugyanez a görbe, csak meg kell szorozni kettővel. A harmadik galaxis, ugyanez a görbe, csak 42-vel kell megszorozni, és így tovább. De ami kétszer olyan messze van, az mindig kétszer olyan gyorsan mozog. Ezt már hallottuk, ez a Hubble-törvény. Tehát ebből az egyszerű modellből kijön az, hogy mindegyik egyformán mozog, csak a különböző távolságok a levőknél meg kell szorozni az előbb kiszámolt függvényeket azzal, hogy eredetileg milyen messzi volt. Mindegyik egyformán. Az egyikből úgy kaphatjuk meg a másikat, mint amikor a fényképet nagyítjuk. Mozgását egyszerűen kinagyítjuk kétszer akkorára. Tehát az egyiknek a sebessége per a pillanatnyi távolság az ugyanannyi, mint a másiknak a sebessége per stb. Ez egy állandó, ezt nevezhetjük Hubble állandónak. Vigyázzat, milyen értelemben állandó. Hogyha egy adott pillanatban kinézünk az űrbe, és az összes galaxisra megnézzük, hogy mennyi a sebessége, és mennyi a távolsága tőlem, a kettőnek veszik a hányadosát, akkor ugyanazt a hát kapjuk. De olyan értelemben nem állandó, hogy időben is állandó, hiszen a sebességet, meg a távolságot, az előbb lerajzoltam a függvényüket, hogy néz ki, ha abból kiszámítjuk, akkor ez a mennyiség az időben változik. De a különböző galaxisokra egyszerre egyformán változik, tehát egy adott pillanatban mindegyikre ugyanaz, ilyen értelemben állandó, de időben nem állandó. Na most, miért jó ez nekünk? Hát ha körülnézünk, akkor mit fogunk látni? Egy adott pillanatnyi állapotot, gondolja az ember. De nem igaz. Ha nem túlságosan messzire nézünk, tehát elég környezetünket vizsgáljuk meg, akkor mondhatjuk, hogy most egy pillanatfelvételt készítettünk a körülöttünk levő világról, de ha messzebbre nézünk, akkor a múltba nézünk. Akkor ennek az aránynak a korábbi értékét fogjuk megmérni, az 1 milliárd évvel, meg a 2 milliárd évvel ezelőtti értékét. Tehát, ha elég pontosan méréseket végzünk, akkor nem csak a pillanatnyi állapotot, ennek a H-nak a pillanatnyi állapotot tudjuk megmérni, hanem ennek az időbeli változását, a múltbeli értékeit is. Különböző távolságokban levő galaxisok különböző múltbeli időpontokban küldték hozzánk a fényt, és akkor, ha elég sok mérést végzünk, akkor ennek a H-nak az időbeli változását is tudjuk követni, és ki tudjuk számítani. Minden esetre az, amit így kaptunk, ez egy nagyon jó kis modell. Egy baja van, hogy én vagyok a világ közepén. lehetne akárki, az a baj, hogy van valaki a világ közepén, és akörül építettük fel a modellt. Na, de Bruno ezt sem szereti. Kiderült, hogy ez a modell ez olyan, hogy csak látszólag vagyok én a világ közepén, egy dimenzióban próbálom lerajzolni. Itt vagyok én, és itt vannak itt több, a további galaxisok, mit látok, hogy ezek tőlem bizonyos sebességgel távolodnak, ami kétszer olyan messze van, az kétszer akkora sebességgel, ami háromszor olyan messze, az háromszor akkora sebességgel. Üljünk át a szomszéd galaxisba, itt vagy te. Te mit látsz, hogy én ennek a sebességnek a mínusz egyszeresével fogok távolodni. Hát ez tőled ennek a sebességnek, mert az én sebességnek az összegével, tehát kétszer akkorával fog távolodni. Te magadhoz képest természetesen nyugalomba vagy, és aki hozzám képest kétszer akkora sebességgel ment, mint te, abból ezt le kell vonni, tehát az már csak egyszeres sebességgel. Te ugyanazt látod magad körül, mint én. És ha átérünk a harmadik objektumra, az ugyanazt fogja látni. Most tessék ezt nem egyenes mentén, hanem térben is elképzelni. Akárki néz körül egy ilyen világban, az kellett hozzá, hogy olyanok legyenek a képetek, mint tehát a távolság arányos, a sebesség arányos a távolsággal, akkor mindegyik megfigyelő ugyanazt látja. Tehát ravasz módon ez a feldobott köves és Hubble törvényes világ, ez tudja a Giordano Bruno féle kozmikus demokráciát, és mindegyik megfigyelő ugyanilyen világot lát. Akkor körül nem statikusat, tágulót, de tök ugyanazt látja mindegyik. Hát egy baj van. Sőt, nagyon nagy baj van. Ugye az elején abban maradtunk, hogy a newtoni fizikának a képleteit írtuk fel. Amikor fölírtam, hogy mekkora erővel hat rá az a gömb, a belevő anyagok szélére, a galaxis, és a többire, akkor a newtoni fizikába vettük a képleteket. De a newtoni fizikában az is benne van, hogy nem akármilyen koordinátorrendszerben, vagy nem akármilyen megfigyelőhöz viszonyítva érvényesek azok a törvények, hanem az inercia rendszer. Mi az inercia rendszer? Hát az, ahol a newtoni törvények igazak. Newton azt mondta, vagy a newtoni fizikából az következik, hogy nem egy inercia rendszer van, hanem végtelen sok. Tehát például az egyiket eltoljuk a másikhoz képest, vagy elforgatjuk, az is inercia rendszer, ez hagyján, de ha egyik a másikhoz képest állandó sebességgel mozog, az is inercia rendszer. Ez ugye a galilei féle relativitási jelv, amit galilei hajókkal, Einstein vonatokkal, stb. Mesélt el. Na, de az is következik, hogy ha az egyik rendszer a másikhoz képest gyorsul, akkor abban nem érvényesek a newtoni törvények. Tehát például, amikor a busz fékez, akkor az emberek előre esnek, holott az állandó sebességgel mozgó buszon állhatnának vidáman, és nem esnének el. A gyorsuló buszon el lehet esni, meg a kanyarodónál is. Hát itt viszont az egyik galaxis a másikhoz képest nem állandó sebességgel mozog, hiszen lerajzoltam a függvényüket, az nem állandó sebességi mozgás, távolodnak, közeledek, egyebek gyorsulnak. Hát akkor ez a sok-sok galaxis, ez nem lehet egyszerre inercia rendszer. Ezek közül az egyik inercia rendszer, többi meg ahhoz képest gyorsul, és a gyorsul rendszerben mások a Newton törvények. Még sincs kozmikus demokrácia, rendben? Mert az egyik kitüntetett, amelyik inercia rendszer, a többi meg nem az. Puff. Hát akkor sürgős reformokra van szükség. Sürgős reformot úgy hívják, hogy általános relativitás elmélet, ami másokból született, de módosította a fizikát, és ezt a részét, tehát ami itt a kozmológiára vonatkozik, ezt nagyon durván úgy lehetne mondani, Newton le van ejtve, ennek a modellnek van igaza. Tehát mindegyik megfigyelő egyenértékű, és mindegyik inercia rendszernek tekinthető, annak ellenére, hogy egymáshoz képest gyorsulnak. Ezt Einstein egy kicsit bonyolult a matematikával mondja el, de ebben a modellben ez a lényeg, hogy ez a nagyon egyszerű, klasszikus modell, ez jó eredményekhez vezet, csak az interpretációja más, és közben persze fel kell forgatni az egész fizikát, fel kell adni azt, amit Newton az inercia rendszerekről mondott, és ahelyett módosítani kell az egészet. Hát én a egyetemen éppen tegnap kezdtem el ezt valakiknek magyarázni, és ha minden jól megy, májusra lényegében a mondat végére fogok érni, de utána az alkalmazás az még két fél év. Tehát itt azért technikailag rengeteg bonyodalom van, de az alapgondolat az az, hogy nincs egy ilyen globális inercia rendszer, az egész világot lefedi, pontról pontra kell megnézni, hogy az ottani anyaghoz képest nyugalomban levő, vagy ahhoz képest állandó sebességgel mozgó rendszer az inercia rendszer. Ebben a speciális esetben az jön ki, hogy ez az én, meg a te, meg az ő, meg az összes többi megfigyelő mindegyen értékű, tehát a modell az jó volt. Oké, tehát akkor ilyen értelemben a newtoni gravitáció elmélet kiegészítve azzal, hogy nem statikus a világ, hanem mozgásban van, és meghagyva a Bruno-féle kozmikus demokráciát, hogy minden pont egyenértékű, egy adott időpillanatban, ezzel egy nagyon hasznos és sikeres kozmológiai világképet sikerült összerakni. A jelenlegi kozmológiának a standard modellje ezen alapul. Módosítgatták, finomítgatták, cifrázták, most is cifrázzák tovább, természetesen az ördög a részletekben, akik meg abból lehet jó cikkeket írni, de az alapgondolat ez, lényegében amit itt most elmondtam, ez a modell, hogy az anyag az egymás kölcsönös hatására, gravitációs hatására gyorsulásban van, és ez a gyorsulás ez lehet olyan, hogy miközben az anyag szalad, szétszalad, közben mindig egy adott pillanatban állandó sűrűségű marad, és nem alakulnak ki benne csomósodások, meg ritkulások, hanem teljesen egyenértékű marad, a demokrácia fennmarad, minden pont egyenértékű. Nagyban átlagosan. Ez persze nem zárja ki azt, hogy helyileg ilyen kis csomó galaxisok, meg csillagok kialakulhatnak, de nagyban átlagolva ez a kép fennáll. Az, hogy éppen milyenek azok a tágulási függvények, amiket ott rajzoltam, azon azóta módosítottak. Mert másfajta, bonyolultabb, cifrább modelleket lehetett felírni, nem csak azt, hogy így egyenletesen be van szórva pöttyökkel, közönséges anyaggal a világ, hanem másfajta anyag is van, például sugárzás, vagy Higgs mező, meg egyéb ilyen speciális anyagok, amiket Einstein idejében még nem ismertek. Ha ilyeneket teszünk be, akkor a tágulásnak a filmje, az a görbe, hogy így visszamegy, vagy ennek az sokkal bonyolultabb lehet. Pillanatnyi tudásunk szerint a tágulás filmje van, hogy elindult így, akkor egy kicsit gyorsan van, mert megint lelassult. Ugye mindenki ismeri ezt a lögd meg a kecskét a Vidám Parkból, annak van ilyen pálya, megy egyre följebb, de közben hol homorú, hol domború. És hogy most éppen egy ilyen nekilódoló, egyre gyorsuló szakasznak az alján vagyunk, aztán mi lesz belőle, arról még lehet vitatkozni, erről később majd részletesen lesz szó. Tehát a tágulásnak az időbeli lejátszódására vonatkozó részleteket módosították, de az alapgondolat az Friedman óta ennek a modellnek az alapján finomodott, ez a modell, ez működik jó, ez a standard kozmológiának az alapja. Tehát a newtoni gravitáció elméletnek az einsteini finomításával lehetett ezt megcsinálni. Hát akkor éppen ezért beszéljünk egy kicsit az einsteini finomításról, a modern gravitáció elméletről, amit Einstein 1905 és 15 között dolgozott ki, 15 karácsonyán mutatta be, és végül is 16-ban publikálta. Ezt hívjuk általános relativitás elméletnek. Az, hogy éppen relativitás elméletnek hívják, hát az történeti véletlen, a maslakok ugyanezt nyilván kidolgozták, de ők másképp hívják, mondjuk ők gravitáció elméletnek hívhatják, vagy a kis nyulakról szóló általános elméletnek, ugyanannyi közel van, mint a relativitáshoz. Mindeset az új kozmológia az ezen alapul. Az általános relativitás elméletről elsősorban azt kell tudni, hogy nem helyezte hatályon kívül Newton törvényeit. Mindig azt szokták mondani, jön a tudományos forradalom, eltörlik az előző törvényeket, bebörtönzik az előző ír a tudós. Szóval mindegy, szóval új fizika nem törli el, hanem megszabja annak a határait. Newtoni fizika kiválóan alkalmas mondjuk az ágyúgolyók mozgásának a leírására. Kiválóan alkalmas például a naprendszerben a űrhajók mozgásának a leírására, tehát hogyha a Phobosra küldünk egy szondát, akkor a newtoni fizika alapján vidáman ki tudjuk számítani, hogy hogy kell elindítani, mikor, hogy kell gyorsítani, hogy pontosan odaérjen. Talán hallották, hogy az egyik űrszonda éppen ma kerülte meg a Marsot, egy hintamanőverre úgy elhúzott mellette, és ezzel a földpályas és a marspályas síkjából kiemelkedett, és éppen a Veszta a kisbolygónak a pályasikjára átdobta magát, hogy majd két év múlva megérkezzen. Szóval ilyen izgalmas dolgokat lehet csinálni, mindezt a newtoni fizika alapján kell kiszámolni. Természetesen most már valószínűleg ügyeltek rá, hogy a szonda mindegyik része centiméterben számoljon, és a számítógép egyik fele ne incsben, másik meg centiben, mert akkor biztos nem 20-ot van el jó irányba Mars mellett, de ha jól csináljuk, akkor ez működik. Vigyázat! Van olyan része a műhold mechanikának, ahol már nem elég a newtoni fizika. Természetesen egy ilyen típus elmélet, egy általánosabb elmélet, az ugye nagyobb tartományában, a világnak nagyobb tartományában érvényes, és megmondja, hogy ennek a tartománynak egy kisebb zuga, amire a korábbi tapasztalatok vonatkoztak, ott persze igaz a korábbi elmélet. Természetesen, ha jó elméletről van szó. A kémia az alkimiát azt hatályon kívül helyeztem, mert az egyszerűen nem volt igaz. Már akkor sem volt igaz, amikor az volt a hivatalos. A newtoni gravitáció elmélet, egyébként newtoni fizika egy ideig ő volt az elmélet, de ahol akkor használták, ott most is jó. De azért nem ilyen merev a helyzet. Nem, úgy sem merev, hogy a világ egyik részében ez igaz, másik részében az igaz. Az általános emberemélet az mindenhol igaz, csak ahol... ahol a régebbi elmélet is helyesen mond valamit, akkor az ott az új is ugyanazt mondja, adott pontosságon belül. A űrszondáknak a mozgását elég mondjuk ilyen centi, vagy deciméter, vagy méter pontossággal meghatározni, akkor már eltalálja a Marsot. Mi van akkor, ha még pontosabban kell meghatározni a szondák mozgását, akkor már nem elég a newtoni gravitáció. Ha valaki mondjuk centiméter pontossággal szeretné tudni, hogy hogy mozognak a műholdak, akkor már figyelembe kell venni részben a speciális relativitás elmélet, részben az általános relativitás elméletnek az eredményeit. Tehát ugyanaz a fizikai probléma, hogy hogy mozog egy műhold, attól függ, hogy mit is akarok csinálni, és milyen pontossággal akarom csinálni, attól függ, hogy milyen elméletet kell használni, hol van szükség az átrelre. Például a GPS műholdaknak a vizsgálatánál, mert ott nagyon pontosan kell időt mérni és távolságot, a műhold által kiküldött jelnek a idejét nagyon pontosan kell, a műhold mindig megmondja nála hány óra van, és a műszerem ezt feldolgozza, és abból fogja kiszámítani, hogy én hol vagyok. Tessék elképzelni, hogy most már ott tartunk, hogy a jobb GPS-ek azok már azt is megmondják, hogy az autópálya melyik sávjában vagyok. Ha nem vennénk figyelembe az általános relativisztikus korrekciókat, tehát hogy Newtonnak nincs igaza teljesen, hanem az általános relativitás elmélet is van, akkor vidáman átvezényelne a szembe jövő sávba engem az autóval a GPS műhold, és ebből a szószoros értelmében katasztrofális következmények jönnének ki. Tehát a köznapi életben most már használjuk az általános relativitás elméletet. Szokták azt mondani, hogy az az igazi tudomány, ami elefántcsontoronyban csak úgy lárpullán műveli az ember, és akkor lehet, hogy igazán élvezni, és sok tudós lenézi az alkalmazott tudományokat. Ez főleg a matematikusok körében volt divat. Talán hallottak, arról volt egy Hardy nevű matematikus a 20. század első felébe, aki rettentően büszke volt rá, hogy azzal, amivel ő foglalkozik, azzal soha senki nem fog egy centet, vagy pennit se keresni. Számelmélettel és csoportelmélettel foglalkozott. Hát a csoportelméletből nőtt ki a modern részecskefizika, és ennek az alkalmazásai, a számelméletből pedig a kódolás elmélet, amivel mostanában az interneten titkosítják az adatokat, és ezzel egyesek milliárdokat keresnek. Szóval sose lehet tudni, hogy egy-egy tudományból mikor lesz termelőerő. Hát ha 20 évvel ezelőtt megkérdeztek volna elméleti fizikusokat, hogy szerintük a fizikának melyik az az ága, amit belátható időn belül nem fognak alkalmazni a gyakorlatban, szerintem azt mondtuk volna, hogy az általános relativitás elmélet. Attila is ebből írta a szakdolgozatát, szóval senki nem gondolta, hogy ezzel valaki pénzt fog keresni. És mit ad Isten, most már a műholdaknak a mozgásánál ezt a modern gravitáció elméletet kell használni. Mit mond Einstein? Hát Einstein azt mondja, hogy a tér szerkezetét az anyag határozza meg. Hoppá! Nem a gravitációról beszélünk, nem arról kéne beszélni. Hát látszólag az általános relativitás elmélet valami egészen másról beszél. Tehát úgy, persze, hogyha az ember jól megnézi, ugyanazokat a jelenségeket írja le, mint a newtoni gravitáció elmélet, például megmagyarázza a naprendszer szerkezetét, hogy keringenek benne a bolygók, meg egyebek, csak valami nagyon más nyelvet használ. És olyan fogalmakat használ, amit az ember, pontosabban mondva. Emberek mostanában már hozzászoktak, hogy ilyen tudományos jellegű blablával tömik a fejüket. Megint csak be kell menni a könyvesboltba föllapozni, Einstein hülye volt második kötetét, stb. És akkor belelapozni, hát ennél sokkal misztikusabb dumákkal van tele, és ember az anyja, hát ez aztán nagyon tudhat. Ez a... Nem, na mindegy, szóval térszerkezetét. Mi a fene az a térszerkezete, hogy kell ezt érteni? Mit értünk egyáltalán ilyen értelemben térre? Sőt, pontosabban azt kellene mondani, hogy a téridő szerkezetét, ennek még ez adalékosabb. Mit jelent az, hogy a tér tulajdonságai? Látott már valaki teret, Moszkvatértől eltekintve, meg ilyesmi? Hát ez egy fizikus kódolás, egy szakzsargon. Azt jelenti, hogy a minden anyag folytára egyaránt érvényes természeti törvényeket, szabályokat, azokat úgy szoktuk megfogalmazni, kend a nyuszira, fogd a nyuszira, rákenjük a térre meg az időre. Mindjárt mutatok rá példákat. Van egy kísérleti tapasztalat, hogy minden tömegpont helyzete egyértelműen megadható három számadattal. És ezt úgy fogalmazzuk, hogy a tér háromdimenziós. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy minden tömegpont, ahelyett kitalálok egy ilyen fiktív létezőt, egy ilyen háttérobjektumot, a teret, és ő neki a tulajdonságának fogalmazom meg. Vagy mondok valamit, minden fizikai folyamat máshol is ugyanúgy zajlik le. De nélkül nem lenne fizika. Tessék elkezdeni, itt elvégezzük a mi laborunkba a kísérletet, republikálom, Amerikában megismétlik, és nem ugyanúgy zajlódik le. Ilyen volt, hogy a 70-es években Budapesten megjósolták, hogy mennyi a neutrino tömege, Leningrádban kimérték, és annyi volt. Amerikában kimérték, és nem volt annyi. És ez 20 éven át húzódott, ilyen politikai felhangokkal. Nyilván nem azt mondták, hogy a fizikai törvények helytől függnek, hanem hogy a másik az rosszul mért. De biztos azért, mert hogy a gaz leningrádiak meg a gaz nyugatiak, szóval némi ilyen felhangja is volt a dolognak. Aztán egy idő után kimérték, és kiderült, hogy van neki tömege, majdnem annyi, mint amit Pesten mondtak. Szóval ez viszont már csak 2002-ben mérték ki. No, tehát ilyen jellegű dolgok vannak mögött, de ha azt mondjuk, hogy minden folyamat mindenhol máskor is ugyanúgy zajlik le, ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy a térnek nincs kitüntetett pontja. Azaz a tér homogén, nincs közepe. El lehetne képzelni olyan világértelmet, ami nem ilyen lenne. Lenne benne főváros, meg külső területek, meg perifériák, meg minden. Bizonyos helyeken mondjuk a fény gyorsabban menne. Jobban aszfaltozva van a tér. Máshol meg kátyús és zögykölne, és akkor lassabban menne a fény. Nyugodtan el lehetne képzelni ilyen világértelmet, tessék ilyen sci-fi-ket írni. És a periférián ott például nagyon lassan lehet észrevenni, hogy jön a fény, és akkor ott mindenkit előtt az autó, mert nem látja, meg gyorsabban megy az autó, mint a fény. Vagy mit tudom, szóval sokféle dolgot el lehetne képzelni. De a mi világunk nem ilyen, kísérleti tapasztalat, hogy mindenhol egy fal. Na most azért milyen nagy képűek, vagy mi az, hogy mindenhol egy fal? Mert mennyit tapasztaltunk mi a világban ezt a kis nyamvad gömböt itt, miközben itt van körülöttünk 13 milliárd fényévnyi gömb körülött, és azt mondjuk, hogy mindenhol ugyanannyi. Na jó, hát közvetve tapasztaltuk, nem úgy, hogy elmentük, ide-oda vittük a műszereinket és megmértük, hanem kiszámoltuk, hogy tegyük föl, hogy ott a távoli galaxisban is ugyanolyan a fizikai törvények, mint itt, és az ott végben menő folyamatnak megérkezik a fényjele ide hozzánk, mit kell tapasztalni, és az stimmel. És hogyha nem ugyanolyanok lennének, akkor meg mit kéne tapasztalni, és hát nem azt vettük észre. Ilyen értelme közvetett tapasztalatunk van arról, hogy körülbelül ebben a 13 milliárd fényév átmérőjű gömbben mindenhol ugyanolyanak a fizikai törvények. Természetesen ez a 13 milliárd fényév, ez csak iciri-piciri része a világegyetemnek, ami a enyhéten érvényes fizikus álláspont szerint végtelen. Volt már, amikor azt mondtuk, hogy véges, volt, amikor azt mondjuk, hogy végtelen, most inkább arra hajlunk, hogy végtelen, akkor azon belül ez a 13 milliárd fényév az bakfigy. Tehát azért, hogy mondjam, jóval nagyobb, mint a Föld, mondhatjuk azt, hogy tapasztalatunk szerint ebben a tartományban mindenhol egyformán. És ezért ezt mondjuk, hogy a tér homogén. Rákentük a térre 20 felszéres. Következő ilyen tapasztalat az, hogy nincs a fizikai folyamatokban kitüntetett irány. Minden irányba egyformán zajlanak a jelenségek. Leteszem a talajra az ágyút, lövök erre, elmegy meg valameddig a golyó, lövöm arra, elmegy valamerre. Lövök amarra, elmegy valamerre. Nem igaz. Tessék el végezni a kísérletet. Kelet irányba messzebbre megy. Ja, persze, másodlagos effektusok, forog a Föld, és a Föld sebessége hozzáadódik a kezdő sebességhez. Tekintsünk el ettől, vagy keressünk egy olyan földgödönet, ami nem forog. Jó? Hát akkor így elvégezzük a méréseket, és akkor minden irányba egyformán lehet lövöldözni. Aztán mondok másfélét, építsünk egy ingaórát, lengessük meg. Fordítsuk el, egy is ugyanakkor a periódussal leng. Igaz? Nyilván nem függ attól, hogy így áll, vagy úgy áll. Fektessük le az ingaórát, így is nyilván ugyanakkor a periódussal fog lengeni, de ez azért már nem igaz. És akkor itt megint egy olyan típusú ellentmondásba botlunk, mint amit annak idején az arisztotelészi fizikával kapcsolatban mondtam. Hát a köznapi tapasztalat ennek a törvénynek az ellenkezőjét igazolja. Van egy kitüntetett irány. Ha elengedem a követ, akkor az nem akármerre megy, hanem erre megy. Van egy kitüntetett irány. Az ember azt mondja, bocsánat, ez megint másodlagos effektus, mert erre itt van alattam egy nagy böhöm, nagy kődarab a Föld. Az egészet elforgatnám, itt a Föld, itt az ingóra, akkor így lengene. Ez persze megint némi gondolkodásmódot, nézőpontváltást igényel, meg is égettek érte pár embert, mire ez úgy átment a köztudatba. Szóval ahhoz, hogy az ilyen dolgokra rájön az ember, ahhoz absztrakció kell. El lehetne megint képzelni olyan világot, amiben mások a fizikai törvények, mint keresztbe. Mint hogy ilyen sinek járnák be a világot, és erre fel a fény úgy gyorsabban csúszszan, mint így keresztbe, így át kell döckölni a sineken, tessék szaladni a sinekkel párhuzamosan, meg merőlegesen a keretibe, hosszabbak sokkal könnyebb. Jó? Szóval, hogyha ilyen lenne a világ, el lehetne képzelni ilyen világot is, akkor nem lenne izotróp, nem lenne minden irány egyenértékű, de tapasztalatunk szerint megint csak egyenértékűek. Megint milyen tapasztalatunk van. Innen körülnéztünk, és akkor különböző irányban olyan világot láttunk. Hát a fenét beleütközik a tekintetem a napba, másik irányban meg a nagy sötéteget látom, hát másfajta világot látok. Megint absztraháljunk egy kicsit, nézzük, nagyobb tartományokban átlagosan kell vizsgálódni. Csináljunk nagyon nagy tartomány, nagyon messzire nézzünk, átlagoljuk a galaxisokat, vagy ilyesmi, vagy még inkább például a kozmikus háttérsugárzást, hogyha nézzük, a háttérsugárzásnak a irány szerinti eloszlása a nagyon pontos mérések szerint 5/10 pontossággal egyforma minden irányba, akármerre nézünk. Most már vannak olyan pontos mérések, amik már kimutatják azt, hogy 6/10 pontossággal már nem egyforma, sőt feldolgozták azt a 6/10-beli kis különbséget, és abból fontos következtetéseket vontak le arról, hogy annak idején, amikor a világegyetem még ifjú volt és búho, akkor milyen volt a struktúrája, és ennek következtében most milyen a struktúrája. Tehát ez azt jelenti, hogy ezt a részét a tudománynak már olyan biztonsággal, olyan precizitással uraljuk, hogy mondhatjuk azt, hogy ez mindenhol egyforma, sőt azt is tudjuk, hogy az a pici különbség, ami nem egyforma, az miért olyan, és abból mi következik. Tehát az itt a későbbi mérések már nem azt fogják igazolni, hogy jaj, mégsem, mert már azon már túl vagyunk, hogy mégsem teljesen egyforma. Tehát az izotrópiát azt jól tudjuk. Érdekes módon ezekből a tulajdonságokból, például az ilyenekből, hogy mindenhol egyforma, meg mindenhol minden irány egyenértékű, ezekből következnek olyan újabb dolgok, amik a fizikában megmaradási tételek címen ismeretesek, tehát például a tér homogenitásából le lehet vezetni a lendületnek, az impulzusnak a megmaradását, az izotrópiából, az irányok egyenértékűségéből le lehet vezetni a perdületnek, tehát az impulzus momentumnak a megmaradását, ami segít a fizikában a tájékozódásban, ezek a megmaradási törvények azok mindig jól jönnek. Ide tartozik például az is, hogyha a időbeli eltolásokat nézegetjük, az úgy kéne fogalmazni, hogy minden folyamat később is ugyanúgy zajlik le. Már sokszor mondtam, de megint mondom, hogyha valaki késik a labormérésről 15 órát, és akkor kezdi a mérést, reméli, hogy ugyanaz lesz az eredménye, mint hogyha idejében érkezett volna, és időközben nem változtak meg a fizikai törvények. Elég ciki lenne. Na ez viszont nem igaz. Mert ha véletlenül az illető nagyon stréber, és 20 milliárd évvel korábban érkezik a laborba, akkor ciki van, mert akkor még nem volt világ. Tehát az időbeli eltolás az csak korlátozottan érvényes, és éppen ezért az ehhez tartozó megmaradási törvény, ami az energia megmaradási törvénye, az nem igaz. 1916 óta az Einsteini relativitás elmélet, általános relativitás elmélet óta tudjuk, hogy az energia megmaradása nem igaz. Na most kibeszéltük az internetre. Holnap jönnek itt a MCH-t, ostromolni fogják az örök mozgóépítők, és akkor mindenkit, hiszen most már mindenki tudja, hogy az energia megmaradás tétele az nem igaz. Sajnos ki kell őket ábrándítani, ilyen lokális helyeken, mint mondjuk a Föld, vagy a naprendszer, vagy az MCH itt igaz. Kozmikus méretekben globálisan nem igaz. Tehát az, hogy az időbeli eltolás azért nem érvényes, mert volt egy nagy bum, ez összhangban van az a gravitáció alaptörvényei, általános relativitás elméletben kiszámolhatóan, és az általános relativitás elméletben nem igaz az energia megmaradás, de sajnos nem segít az, hogyha egy fadoboz bedugunk a konnektorba, és világít rajta egy lámpa, attól az még nem lesz örök mozgó. No, mindesetre ezek az alaptörvények, amiket itt emlegettünk, ezek olyan szimmetria elvek, és ezek úgy működnek a fizikában, mint kerettörvények. Tehát ez igaz az elektrodinamikában, igaz a mechanikában, igaz a részecske fizikában, igaz a magfizikában, stb. Mindegyikben, és mindegyikben kicsit másképp néz ki. Ha fölírjuk az impulzus momentum képletét az elektrodinamikában, akkor egészen más kapunk, mint a mechanikában, de mindegyik esetben megmarad. Miért? Mert a világban igaz az, hogy a különböző irányok egyenértékűek. Abból vezethető le. Az egyes tudományokban másképp néz ki, de attól még ugyanaz az alaptörvény igaz. Tehát kerettörvény. És akkor azt reméli az ember, hogy ha ezek már ilyen jól beváltak, és ilyen mélyen vannak, tehát a konkrét események mögötti, törvények mögötti harmadik rétegben vannak ezek a szimmetriák, ez Wigner Jenő fogalmazta meg így, hogy ő volt a szimmetriáknak a kvantummechanikai alkalmazásának az egyik úttörője, és matematikailag és fizikailag is nagymestere, amellett ismeretterjesztőnek is kiváló volt, és írt például egy olyan tanulmánygyűjteményt, Szimmetriák és reflexiók címmel jelent meg magyarul, amiben ezt a közönségnek képletek nélkül is szépen el tudja magyarázni. Ezeket az alapfogalmakat én is onnan tanultam, és ezeknek a tanulmányoknak az újabb kiadása az meg tavaly, vagy két éve jelent meg Wigner Jenő tanulmányai címmel, kis könyvecskében érdemes elolvasgatni. Tehát ő volt ennek a hangsúlyozója, hogy ezek a fizikai törvények mögötti harmadik rétegben levő kerettörvények. Mi következik ebből? Az ember azt reméli, hogyha olyan részére tévedünk a valóságnak, ahol még nem ismerjük a törvényeket, például felfedezik az elemi részecskék új fajtáit, azoknak a fizikáiról még nem sokat tudunk, ott is bizonyára érvényesek lesznek ezek a kerettörvények, ott sem lesz igaz, hogy van a térben egy kitüntetett irány, meg a világnak közepe, és így tovább. Amikor feltételezték ezt, hogy a fizika újabb ágában nem érvényesek a korábbi törvények, akkor nagyot koppantak. Ez volt a helyzet a speciális relativitás elmélettel kapcsolatban. Ugye ezeket az alaptörvényeket eredetileg a mechanikából absztrahálták. Ezek igazak voltak most mechanikában, de nem igazak az elektrodinamikában, látszólagos első pillanatra. Egy ponttöltésnek elektrostatikus tere van. Ha én átülök egy hozzáképest mozgó koordináta rendszerbe, ahogy az Galilei mondta, hogy a mechanikában az ott tök mindegy, akkor mit látok? Egy mozgó töltést látok, és a mozgó töltésnek mágneses tere is van. Az nem ugyanolyan, mint a álló töltés. Hát akkor nem igaz ez a egyenértékűsége az egymáshoz képest mozgó rendszereknek. Ez volt a látszat. Kiderült, nagy koppanás van, ugye volt a három dolog, ami ütközött. A klasszikus mechanika, a belőle következtetett invariancia, meg az elektrodinamika. Először azt mondták, hát biztos rossz az elektrodinamika, új elmélet, hülyeség. Második ötlet az volt, hogy jó a klasszikus mechanika, jó az elektrodinamika, amikor ezt mondták, akkor már működtek a dinamok, és akkor mindenki már villanylámpa mellett csinálta az új könyveket, és akkor már nyilván elfogadták az elektrodinamikát, kivéve Budapesten, akkor ahol 1935-ben még azt tanították az egyetemen, hogy a Maxwell egyenletek érdekes hipotézist jelentenek, ugye 1964-ből való, és akkor már ugye 10 éve szólt a rádió. Na mindegy, szóval akkor már elfogadták, mondjuk a századforduló környékén elfogadták a klasszikus mechanikát, meg az elektrodinamikát, de azt mondták, hogy a szimmetria elvek nem igazak, csak a klasszikus mechanikában. Ez volt az, amit ugye éterhipotézis, van egy kitüntetett rendszer, ahhoz képesti mozgás kimutatható. És kiderült, hogy nem ez a helyzet, hanem igazak az elektrodinamika, igazak a szimmetria elvek egy kicsit módosított formában, és nem igaz a klasszikus mechanika. Hát ez tényleg nagy koppanás, mert az akkor már 300 éve jól működött, és kiderült, hogy abban van a hiba. Jó, tehát amikor úgy próbáltak tovább lépni, hogy az új helyen nem érvényes a régebbi törvények, akkor a legtöbbször nem stimmelt a dolog. Tehát az új törvények új helyen is érvényesek voltak, és keretül szolgáltak, segítettek az új törvények felállításában, mert nem lehetett akármilyen törvényeket kitalálni. Ez legjobban a részecske fizikába vált be. Amikor én egyetemre jártam, akkor még nem voltak részecske fizikai alaptörvények. Tapogatóztak a rengeteg összegyűjtött kísérleti adat, meg ilyen részinformáció között, és nem állt össze. Viszont pontosan a szimmetriáknak az ügyes matematikai használatával körvonalazni lehetett, hogy milyen lehet az a hiányzó törvény, ami dinamikai leírja, hogy mozognak az elemi részecskék, és a 60-as évek végén, 70-es évek elején sikerült összerakni azt, amit a részecske fizika standard modelljének hívnak, ami pont a szimmetriaelvekkel alapul. Azóta annak minden finom részletét kimutatták. Egy dolog hiányzik még, ugye mindenki tudja, amit a részecske gyorsító keres, és mivel, hogy most itt kicsit elszúrtak benne valamit, ezért még egy pár hónapig kell várni, amíg megtalálják a Higgs részecskét, de amúgy a standard modellnek az összes részletét megtalálták. Jó. Tehát ez a szimmetriák alapján működik. Viszont rögtön ide hozzá kell tenni, hogy azért nem automatikus a dolog, mert amit szimmetriának gondoltak, tehát természetesen, hogyha ezt a transformációt végrehajtjuk, eltoljuk, odébb visszük, stb., attól még ugyanolyan a világ, hát természetesen szót nyugodtan kihúzhatjuk, mert van olyan, amire azt gondoltuk, hogy igaz és nem igaz. Építsük meg az ingaórát, meg a tükörképét, melyik fog gyorsabban lengedezni, hát az ember azt gondolná, nyilván egyforma, hát nyilván, mert miért pont az egyik gyorsabban, mint a másik. Tehát egy objektum meg a tükörképe egyformán viselkedik. magától értetődőnek tűnik, és kiderült, hogy nem az. Van olyan jelenség a valóságban, ami létezik, és a tükörképen nem létezik. Ez az elemi részecskék körében van, tehát köznapi tapasztalatunk nem nagyon van róla, de nagyon megerősített bizonyítékaink vannak rá. Ez 1956-os elmélet és mérés volt. Ez volt akkor a részecske fizika egyik legfontosabb forradalmi lépése. Tehát az alapgondolatokat érintette, hogy mik a téridőnek a tulajdonságai, mik ezek, amiket rá kell kenni a téridőre. A téridőnek ez a tükrözés szimmetria, ez egyszerűen nem áll fel. No tehát mit csináltunk itt? Rákentük a térre, időre azokat a tulajdonságokat, amik általános anyagfajtától függetlenül igaz fizikai törvények, és ezt úgy tudjuk megfogalmazni, hogy ezek a térnek vagy a téridőnek a geometriai tulajdonságai. A speciális relativitás elmélet az nagy lépés volt ebbe az irányba, részben történetileg, részben pedig úgy is, hogy annak segítségével ismerték fel ezt a tendenciát. A tendencia az már megvolt korábban is, csak nem tudták, hogy ezt csinálják. Ugye automatikusan csinálták a fizikusok meg matematikusok, de az, hogy igazából ilyen a tendencia, arra a speciális relativitás elmélettel kapcsolatban jöttek rá, mert ott azt a transformációt, hogy üljünk föl a vonatra, és akkor a mozgó koordinátrendszerben nézzük meg a dolgokat, azt matematikailag sikerült olyan alakra hozni, mint például a forgatások. Tehát egységes képben lehetett ezeket illeszteni, az a ülj föl a vonatra, ez kicsit másképp néz ki, mint hogy gyere 5 perccel később, vagy fordítsd el a koordinátorrendszeredet. Hát kiderült, hogy ugyanúgy nézhet ki, csak egy kicsit matematizálni kellett. Ez volt a fizika geometrizálásának a feladata. Egyre több olyan dolgot, amit fizikai törvénynek gondoltunk, azt ilyen geometriai jellegűvé lehetett átfogalmazni, a térre, időre átkenni. Hozz egy kicsit nézés. És akkor most jön az a visszatérés arra, hogy egy ugyanilyen jellegű szabály az, amit a gravitációról korábban már megállapítottunk, csak nem tudtuk hova tenni. Ugye mondtam, hogy úgy magányosan állt a fizikában az a törvény, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenértékű. Jó, tudták, kimérték, adott pontossággal, egyre pontosabban, de nem tudták kapcsolni. Úgy gondolták, hogy a gravitáció törvénye lehetne éppen másféle is, de hát éppen ilyen. Oké. De ez is olyan szabály, mint ezek, amiket itt emlegettünk, hogy általános anyagfajtától függetlenül minden objektumra igaz törvény. Hát szinte kiállt a geometrizálás irány. Hát ezt is meg kell geometrizálni, ezt is át kell fogalmazni a téridő tulajdonságával. Csak hogy itt megáll az ész, pontosabban megáll a matematika. A fizikusoknak akkoriban tanított matematika erre nem volt alkalmas. És Einstein, miután ennek a fizikai alapgondolatát 1905 és 1908 között részletesen kidolgozta, leírta és publikálta, akkor toporgott, mert nem találta meg a megfelelő matematikát. Szerencsére volt egy pesti ismerőse, pontosabban Pesten született német matematikus, akitől megkérdezte, hogy hát te Marcel, hát nincs véletlenül a matematikának egy olyan ága, ami elmondta, hogy miféle gondolatok megfogalmazására alkalmas, de igen, Albert, van egy ilyen ág, úgy hívják, hogy Riemann-féle differenciál geometria, amit Riemann, aki egyébként sok mindenre foglalkozott, például a számelméletnek a nagy tudósa volt, és sajnos nagyon korán, már 40-valahány éves korában meghalt, Isten tudja, mi mindenre rájött volna még, hogyha tovább él. Tehát ő direkt úgy dolgozott ki, azt mondta, hogy hát ha egyszer egy fizikusnak szüksége lesz erre a matematikára, a valódi térnek a tulajdonságainak a leírására. Abban tévedett, hogy nem a térnek, hanem a téridőnek a tulajdonságainak a leírására volt szükség erre, és ennek következtében az eredeti Riemann-féle geometriában itt-ott egy előjelet módosítani kellett, de attól függetlenül egy az egyben át lehetett venni. És Marcel Grossman ezt épp tudta, megtanította Einsteinnek, és aztán együtt kidolgozták a általános relativitás elméletnek a jobb bonyolult matematikát, ami aztán végül a newtoni fizikának a általánosításához szolgál. Mit is jelent ez? Most természetesen a matematikai részleteket mellőzzük, ez a fizikai alapgondolat. A lényeg, hogy mivel súlyos és a tehetetlen tömeg azonos. Tessék, emlékezzel arra, amit az elején mondtam. Tömeget lehet egyszerűsíteni. Minden test egyformán fog gyorsulni egy adott helyen a téridőben. Úgy lehetne elképzelni, persze, ez csak hasonlat, mint hogyha sinek lennének a téridőbe, egy adott helyre téve a testet adott módon fog mozogni. Függetlenül, hogy mit teszek oda, jön a futószalag, megragadja és viszi. Valami ilyen jellegű elképzelés lehet. És hát nem akármerre mozog, hanem ez valahogy a téridőbe be van építve, hogy mozoghat, de ott mindegyik test egyformán mozog. Ez, amit mi úgy fogalmazunk, hogy a gravitáció húzza erre-arra, de igazából ezt is rákehetjük, hogy a téridőnek olyan a szerkezete, hogy itt ilyenek a lehetséges mozgások. Tehát valamilyen értelemben a lehetséges mozgások együttese az, amit a téridő szerkezetének hívunk. Ugye lehet mondani például a BKV szerkezete, most eltekintve a vezérigazgatótól meg, és mit a kontrollnak az elején nyilatkozik, de nem arról van szó, hanem arról, hogy például lerajzolja az ember Budapestnek a villamos hálózatát. Honnan, hova, hogy lehet eljutni? Ilyen értelemben gondol az ember a szerkezetre. Jánosi tetejére nem lehet villamosan eljutni, ez olyan kísérleti tény. Tehát ilyen jellegű dolog, és hogyha innen Újpestről Cseperre akarok menni, vagy bocsánat, hogyha én most a Lágymányosról, ami Budán van, el akarok jönni ide a Polarisba, akkor a téridő szerkezete arra kényszerít, hogy átmenjek a Petőfi hídon, metróra szálljak, azzal eljöjjek az Árpád hídig, és onnan jöjjek a villamosra vissza Budára, tehát kétszer kell keresztezni a Dunát, ahelyett, hogy nullaszor keresztezném, és egyszerűen Budán közlekednék keresztbe, olyan a téridő szerkezete a Taláncid környék, hogy megakadályozza a gyors idejutást. Hát ilyen értelemben kell gondolni a téridő szerkezetére, hogy a lehetséges mozgások milyenek, és hogy lehet akkor milyen jellegű. És ez nem csak rám vonatkozik, hanem akárkire, aki onnan el akar ide jutni, úgy lényegében ez az optimális útvonal, a geodétikus egyetemtől idáig, ezen a módon kell közlekedni, mert hát ilyenek az objektív körülmények, mindegyik egyformán van működni. Valami ilyen értelemben kell azt képzelnünk, hogy a gravitáció és a térnek a tulajdonsága valamilyen értelemben sínek vannak meg egyebek. Kis anyagtól függetlenül ugyanez egy érvényes. Na most mit értünk akkor gravitáció? Hát a legegyszerűbb esetekben, amikor nincs hagyományos értelemben mondván gravitáció, akkor ezek a sínek egyenesek. És amikor a gravitáció van, akkor ezek a sínek görbék. Így mondanám, de nem szabad így mondani, mert mi a fene az, hogy egyenes? Húsz fölé, és elkezdünk gondolkodni az, hogy mi az, hogy egyenes. Hát persze, hát azért van vonalzója a gyereknek, hogy húzzon egy egyenest. De képzeljük el, hogy nagyon erős a gravitációs tér, és tartom a vonalzómat, és így le fog görbülni. És akkor ezt fogom rajzolni egyenesnek. Saját súlya alatt beharpad a vonalzó. Vagy ha küldjünk egy fénysugarat, az biztos egyenes. Tehát éppen kísérletek mutatják, hogy a nap mellett elhaladó fénysugár az valamilyen értelemben bekanyarodik. Ugyanaz a helyzet, mint a speciális relativitás elméletben az éterrel. Volt az éter, és annak a tulajdonságai, és ahhoz képesti sebesség, meg ilyeneket keresgéltünk, ez csak zavaró volt. És akkor jött Einstein, és kiseprűzte az étert. Vagy egy másik helyzet a tudományban, amikor rajzolgatták a Bohr modell alapján az atomban az elektron pályákat, és hogy így megy az elektron, és úgy ugrik át, és senki sem értett, hogy amikor elhagyja az egyik ellipszis pályát, és átmegy a másik, akkor közben mit csinál, és honnan veszi észre, hogy már átért a másik ellipszisre, és akkor hogy fog ráfékezni arra. Ugye ezt űrszondákkal meg tudjuk csinálni, de mit csinál ott az elektron, amikor átugrik az egyikről, és akkor jött Heisenberg és kiseprőzte. Ez a kiseprőzés, ez nagyon jól működik. Heisenberg később még kétszer söprőzött az ő tudománytörténetében, egyszer bevált, egyszer nem. Tehát összesen kétszer vált be, és egyszer nem. A kisöprőzés kisöprőzt az elektronpályákat, azt mondta, hogy foglalkozunk azzal, ami ténylegesen mérhető, és így megcsinálta a kvantummechanikának az egyik matematikai megfogalmazását. Hát ez is egy kisöprőzés. Söprőzzük ki az igazi egyeneseket, mert olyanok nincsenek. Valamilyen értelemben vannak legegyenesebb vonalak adott szerkezetű téridőben, de nincs igazi egyenes. Nem úgy kell elképzelni, hogy van egy egyenes, és a fény ahhoz képest elkanyarodik, hanem megy valahogy a fény, és abban a térben az a legegyenesebb. Hát hogy lehet ezt elképzelni? Például így, hogy egy gömb felületen nem lehet egyenest húzni, de például lehet húzni két pont között a legrövidebb vonalat. Lehet mindenféle hosszúakat is húzni, de a legrövidebbet. Az egyenesnek van egy csomó tulajdonsága. Például az egyik az, hogy két pont között a legrövidebb vonal. Vagy az egy másik, hogyha megyek, akkor nem kell jobbra-balra eltérni, mindig menjél tovább úgy, hogy ne térülj el. Ezek mind megfogalmazhatók matematikailag, és kiderül, hogy például ez a két tulajdonság, hogy ne térülj el jobbra-balra, illetőleg, hogy a legrövidebb úton menjél, ez még görbe felületeken is ugyanazt a görbét adja, úgy hívják nagyképpen, hogy geodétikus vonalak. Ezek az egyeneseknek számos tulajdonságát őrzik, de más tulajdonságát nem. Például a földgömbön a főkörök, ezek a legegyenesebb vonalak. De elindulok az északi sarkon két főkörön, akkor a déli sarkon megint fogok találkozni. Közönség és euklideszi geometriában egy pontból elindulok két egyenesen, akkor azok újból nem fognak sohasem találkozni. De a gömb felület olyan, hogy kétszer találkozom. Sőt, ha megyek tovább, akkor megint visszaérek, és megint találkozom vele. El lehet képzelni olyan téridőt, vagy olyan felületet, amin a egyenesek végtelen sokszor így metszik egymást, így színuszoznak. Tehát a legegyenesebb vonal az egyik erre indul, másik arra, és közben itt találkozgatnak. El lehet képzelni olyan, most már több dimenziós fogalom, az egyik egyenes ilyen, a másik meg ilyen körülötte, egy köréjes spirálozódik. Kiderült, hogy a négy dimenzióban a Föld mozgása a naphoz képest az pont ilyen. Pontosan a két ilyen spirál, amik így egymást tekergetik, és ennek a vetülete az egyik meg a másik égitestnek az ellipszis pályája, mert ez az idő koordináta, és ennek a spirálnak a vetülete lesz az ellipszis pálya. Jó, tehát a görbült objektumokon bonyolultak a legegyenesebb vonalak. De mit értünk az, hogy görbült? Ezt megint próbáljuk elképzelni. Mi az az inercia rendszer, erről az előbb már beszéltünk. Inercia rendszerben érvényesek a newtoni fizikának a törvényei. Tehát van egy labor, laborban elvégzem a méréseket, lebegnek a golyók, ütköznek, úgy ütköznek, ahogy Newton leírta, megy a fény egyenesen, stb. Van egy másik labor, abban is elvégzem ezeket a méréseket. Becsukott ablakkal, végzem el. Ezek után kinézek az ablakon, és látom, hogy az a másik labor, az egy másik ilyen doboz, mint amivel én vagyok, de hozzám képest ilyen furcsa módon mozog. És akkor üzenek annak az illetőnek, hé haver, te biztos nagyon elszúrtod a dolgot, amit te csinál, amit te vagy, az nem inercia rendszer. Mert ilyen faramuci mozgást végez. Azt mondja a másik, ne hülyeskedj, most végeztem el a méréseket, newtoni törvények igazak, fénysugarak egyenesen mennek, minden stimmel. Eleve téged úgy látlak, hogy így fogsz, így kanyarodgatsz össze-vissza az űrbe. Mi történik? Az van ott még. Egymáshoz képest különböző helyeken a Föld felé zuhanó liftekben, most ugye nem liftek, elengedett kabinokban vannak, mind a kettő súlytalanság van, ugye a zuhanó liftben súlytalanság van, hogy ezt Einstein leírta, de egyik ehhez képest a másik az gyorsul. Az ember azt gondolná, hogy egy inercia rendszer, hogyha az ember kiméri, hogy inercia rendszer, akkor jó, akkor megrajzolja a koordinátán tengelyeket, és meghúzza a végtelenségig, és az egész teret le lehet fedni a koordinátarendszeremmel. És abban viszont azt látom, hogy a másik objektum az nem egyenes vonal egyenletes mozgást végez, tehát akkor valahol megsérti a szabályokat. A másik is megrajzolja az ő koordinátarendszert, meghúzza a végtelenség, ő szerintem meg én nem mozgok jól. Megint egy ilyen típusú ellentmondás. Ezeket a lokális szabályokat, amiket az inercia-rendszerekkel kitaláltunk, kozmikussá akarjuk növeszteni, eddig ugye mindenki úgy képzelte, hogy amikor rajzolt a füzetébe koordinátarendszert, ha lenne ideje az egyenest a végtelenig kéne húzni, csak hát nem fér el, meg elfogyna a ceruza, meg ilyenek, hát ezért megrajzolok belőle egy ötszintes szakasz, de az igazából nyúlik a végtelenségbe. Hát itt kiderül, hogy nem lehet ezt megcsinálni. Mondok egy példát. Az ember rajzolja előre a szobáról egy térképet, hogy legközelebb többen elférjenek. Természetesen nem fogom figyelembe venni a térképen a Föld görbülését. Szia! Hát az nagy képűség lenne egy ekkora szobánál berajzolni a Földnek a görbülését. De ha például Magyarország térképet rajzolunk, akkor ott már számít az, hogy a északi rész az más szélességi körön van, mint a délkör, akkor már némi különbség lesz. Igaz? Tehát ekkora tartományon már számít a differencia. Ekkorán már a Föld görbőségét figyelembe kell venni. Jó, vegyünk ilyen pici térképeket. Készítsünk az egész Föld felszínéről ilyen szobaméretű részekről ilyen kis térképeket, utána illesszük össze a sok pici sík térképet. Mit kap az ember? Sok pici síkot egymás mellé rakja, kap egy nagy síkot. De nem, hát ez nem lesz a Földnek a jó képe. A sok pici sík nem illik össze egy nagy síkká, hanem ha az ember ügyesen csinálja, akkor egy ilyen nagy gömbnek a mint a diszkogömbök, ugye sok pici kis síklap is összeáll egy nagy gömbé, valahogy úgy kéne őket összeilleszteni, mert hogy a Föld gömbölyű. Helyileg mindegyik rész tekinthető síknak, de az egész nem áll össze egy nagy síkkel. Miért? Mert a Föld gömbölyű. Mert görbült a felülete. Hasonló módon a helyi inercia rendszerek nem állnak össze egy nagy inercia rendszeré, ami az egész világot lefedi, csak lokális helyi inercia rendszerek vannak, globális, vagy pontosabban kozmikus méretű inercia rendszerek nincsenek. Na ez az állítás, hogy csak lokális inercia rendszerek vannak, ez az állítás az általános relativitás elmélet, a többi az már csak matek és technika. Hát elég sokáig tart, de lényegében ezt az állítást kell matematikailag formalizálni. Ezért mondjuk, hogy a téridő görbült, mert a helyi ilyen sík dolgok, a helyi inercia rendszerek nem állnak össze egy nagy inercia rendszerré, ahogy a földet lefedő, egyes részeit lefedő kis síktérképek nem állnak össze egy nagy síktérképén, mert hogy a föld az görbült. Ezért mondjuk azt, hogy a téridő görbült. Húzzuk egy kicsit tovább. Tehát a tér görbe, mert ezek az egyenesek, például a részecskék pályái, azok úgy viselkednek, mint a görbeföldeknek a legegyenesebb görbéi. Például miről lehet meg őket megismerni? Például, hogy két párhuzamosan elindított vonal közeledik egymáshoz. Tessék arra az ábrára gondolni ott fönt. Két karaván elindul a sivatagban az egyenlítő mentén, mind a kettő elindul északnak. És mondjuk olajat keresnek, és hogy ne derítsék fel egymásnak a területét, ezért kifeszítenek a két karaván között egy kötelet, és ott mindig feszesen kéne tartani. De mind a kettő megy északnak, és azt veszik észre, hogy ellazult a kötél. Héti biztosan letértetek a pályátokról, és közelebb jöttetek, és behatoltatok a mi felségterületünkre. De nem az történt, hanem hogy mentek északra, ezek az egyenes vonalak, amik a föld főkerei, ezek közeledtek egymáshoz, sőt a végén, amikor már átmennek sarkvidéki kutatóvá, akkor már össze is fognak találkozni. Aztán például történhet ilyesmi, hogy egy vektort fogunk, és eltoljuk önmagával párhuzamosan. Tessék elképzelni, itt egy vektor, és akkor tologatjuk önmagával párhuzamosan, körbeérünk, visszaérünk. De képzeljük ugyanezt egy gömbfelületen, itt volt a vektor, lehúzzuk egy délkör mentén ide az egyenlítőig, az egyenlítő mentén szintén önmagával párhuzamosan így eltoljuk, és ennek a főkörnek a mentén megint visszatoljuk, és nem ugyanoda jut vissza, ahol eredetileg volt, hanem közben elfordult. Rendben van? Egy görbe felületen a vektor körbetolásával nem ugyanoda jutottunk, ahonnan eredetileg indultunk. Ugye ilyenkor kéne megkérdezni, hogy milyen színű volt a jegesmedve, amely ez egy puska volt, ment a vakász, és akkor milyen színű a jegesmedve, így szokták befejezni az ilyen sztorikat. Tehát sík tartományban nem fordul el, görbe tartományban elfordul. Sőt, ugye érzi az ember, hogy annál jobban elfordul, minél nagyobb ez, amit körbejártunk, meg hogy mennyi, minél görbébb. Kiderül, hogy pont azzal lehet mérni a görbességet, hogy mennyire fordul el a vektor. Tehát ilyen jellegű dolgokkal lehet jellemezni, és még egy dologgal, például a háromszögek szögeivel. Sík geometriában háromszög szögeinek összege 180 fok. A gömbnek a főköreivel rajzolt geometriában a szögek összege nagyobb 180 foknál, és az, hogy mennyivel nagyobb, az arányos a háromszög területével. Ezt már Gauss tudta az 1820-as években. Nagyon büszke volt rá, hogy ilyen tétele van. Ilyen homorú, hiperbolikus jellegű felületen nyergen meg ilyesmin, ott például a háromszögnek, ezek ugye a legegyenesebb vonalak, azokból készült háromszögnél a szögek összege az kisebb, mint 180 fok, és ez a különbség, ez megint csak a háromszög területével arányos, ezt meg Bolyai tudta annak idején, amikor ő kiokoskodta. Ezek a tulajdonságok jellemzik azt, hogy mennyire nem sík, mennyire görbe az a bizonyos geometriai alakzat. Most persze az ember mindig felületeket rajzol, mert ezt elbírjuk képzelni. Hogy egy háromérték, egy négydimenziós tartomány vagy görbe, arról nincs képünk, arról nem tudunk így kívülről ránézni, mint egy ilyen gömbfelületre. De ezek a fogalmak, amiket itt mutattam, ezek matematikailag átvihetők a többdimenziós alakzatokra is, meg is csinálták. Riemann ezt megcsinálta az 1840-es években, és olasz differenciál geometriával foglalkozó matematikusok, Ricci meg Levici Vita, ezt részletesen kidolgozták az 1880-as, 90-esben, Einsteinnek csak elő kellett venni és ezt használnia. És akkor végül is mit mond ez az egyesített elmélet? A gravitációs törvény azt mondja, hogy a gravitáció kijelöli a legegyenesebb síneket, tehát ez a tér szerkezete, és az anyagi testek ezeken a síneken mozognak, hogyha nincs extra erő. Tehát elektromos erőkkel súródással le lehet téríteni, de hogyha nincs más, akkor ezeken a síneken mozognak. Vigyázat, a szabadon eső test az Newton szerint az erőhatásra esik, ugye a gravitációs erőhatásra. Az általános relativitás ebben nincs gravitációs erő, hanem a szabadon eső test a szabad, olyan, mint a Newtonnál a magára hagyott tömegpont. De ő nem a triviális mozgást végzi, mert a téridő nem egyszerű, a téridő görbe, és ebben a görbe térben például, hogy a két test esik a föld felé, akkor egymáshoz képest furcsa módon gyorsulnak. Jó, tehát ez a gravitációnak az anyagra való hatása, ez az általános relativitás elmélet egyik fele. Mi a másik fele? Hogyan jelöli ki a gravitáció? Milyenek ezek a sinek? Kiderül, hogy azt meg az anyag szabja meg. Az anyag mondja meg, hogy milyenek. Tehát vannak olyan egyenletek, amik megmondják, hogy az anyag hogy hat a gravitációs mezőre, vagy a téridőre. Kettőt egymásba tesszük, akkor nagyon elfogadható ötletet kapunk, az anyag megszabja az anyag mozgását. Csak egy kicsit bonyolult módon. De itt valami ellentmondásba botlottunk, ezt nem már tisztázni, mert később is majd kell. Azt mondtam, hogy a tér meg a téridő tulajdonságai azok a törvények, amik az anyagfajtától függetlenek. Meg azt mondtam, hogy az anyag szabja meg. Most akkor az anyag beledumál, vagy nem dumál bele a térbe? Figyelem, nem azt szabja meg, hogy milyen fajta anyag, hanem az anyagnak bizonyos fizikai tulajdonságai jelennek meg ezekben a képletekben, az anyag hogy határozza meg a gravitációt. Nem az mondja meg, hogy milyen származású, meg milyen színű, meg egyebek, hanem csak bizonyos fizikai tulajdonságai. Ez már Newtonnál is így van. Newtonnál a gravitációban itt megjelenik a test tömege ebben a gyorsulásos képletben. De nem jelenik meg a színe, szaga, vallása, stb. Ez nem jelenik meg. Csak bizonyos fizikai tulajdonság, a tömeg. Tehát különböző színű, különböző halmazállapotú, de egyforma tömegű testeknek egyforma gravitációs hatása. Anyagfajtától függetlenül egy bizonyos tulajdonság szabja meg. Van egy ilyen jellegű egyenlet, most csak hogy durván mondom, hogyha fi a gravitációs potenciál, akkor annak a változása arányos a tömegsűrűség, és az arányossági tényező az pont a gravitációs állandó. Most Einstein ezt úgy bonyolította, hogy ehelyett a potenciál helyett nem egy, hanem 10 darab potenciált veszetett be, annak a változását valami bonyolultabb módon mondta meg, ezt inkább most nem mondom, mert azt hiszem az egyetemen 6 hétig tart, amíg azt az ember elmondja. Tehát itt a két vesző helyett valami bonyolultabbat kell írni, és akkor, hogyha ez 10 mennyiség, akkor oda is 10-et kell írni. Tehát az anyagnak nem a tömege, vagy mondjuk a tömegsűrűsége, hanem 10 különböző tulajdonság fog megjelenni, amik megszabják a gravitációs tulajdonságot. Ezeket nagyképpen úgy szoktunk mondani, hogy anyagtenzorba egyesítjük őket. És ami a bal oldalon van, az meg pont a téridő görbületét jelenti. Tehát így fog kinézni Einsteinnek a törvény, hogy a görbület az konstans szor az anyagtenzor, ez a konstans pont a gravitációs állandó. Mi van ebben, milyen tulajdonsága az anyagnak? Az energiasűrűség, az impulzus sűrűség, az mit is jelent? Például tessék folyadékra gondolni, veszek egy kis térfogatot, és az abban levő folyadéknak mennyi a lendülete. Ez jelenti az impulzus sűrűséget. Az energia áram sűrűség, hogy egy adott tartományban mennyi energia áramlik bizonyos irányokba. Ezeket mind lehet írni matematikai. A nyomás, a nyíró feszültség, tehát egy rugalmas testben például, hogyha nyíró feszültség van, annak más a gravitációs hatása, mint hogyha nincs. Vagy például egy forgatott testnek más a gravitációs hatása, mert abban már van mondjuk impulzus, még az álló testben meg nincs. Ez egészen furcsa, mert a köznapi tapasztalatunk nem ezt mutatja. Hát akkor most valami nagy ellentmondás van. Kiderült, hogy nem, mert ha egy közönséges anyagra kiszámítjuk ezeket, akkor az energiasűrűség a legnagyobb. Ezeket a mennyiségeket, amik ott szerepelnek, ezeket mind hektopaszkálba kell mérni, mint az Aigner Szilárd a tévébe. És tessék kiszámítani a víznek az energiasűrűségét, azt tudjuk, hogy a E egyenlő MC négyzet, hát akkor az energiasűrűség az a tömegsűrűség szorozva C négyzettel. Mennyi a víznek a tömegsűrűsége 1 kg köbdeciméterenként? A fénysebesség az 3×10⁸ méter per szekundum, ennek a négyzetével kell megszorozni az 1 kg per köbdecimétert, tessék átszámítani hektopaszkára, és összehasonlítani a levegő nyomásával. Hát oltári nagy különbség lesz. Sokkal-sokkal nagyobb az energiasűrűség, mint az összes többi rész. Klasszikus fizikusok egyszer nem vették észre, hogy ez a G konstans, ez meg kicsi. Ha itt sok mennyiség van, és az egyik sokkal nagyobb, mint a többi, és megszorozzuk egy kicsivel, akkor csak a legnagyobbat fogjuk észrevenni. És Newton pont azt csinálta, hogy a gravitációs hatást keltő 10 tulajdonságból csak a legnagyobbat mérte, az az energiasűrűség, az meg arányos a tömegsűrűséggel. Tehát Newton azt mondta, hogy az anyagtenzorból az egyik komponens számít, és azt is elosztjuk színnézettel, akkor az a tömegsűrűség. És igaza volt, mert a többi az kicsi. Ez volt a helyzet még 20 évvel ezelőtt is. De aztán rájöttek, hogy vannak a világban olyan helyek, és olyan anyagfajták, amelyeknél ez a többi rész, ami a gravitációba beredumál, az is ugyanolyan nagyságrendű, és nem hanyagolható el az energiasűrűség mellett. Tehát például a nyomás ugyanakkora, csak negatív, mint az energiasűrűség. És az összhatás, majd mutatok még egy képetet végül, az összhatás klasszikusan körülbelül úgy néz ki, hogy a energiasűrűséghez hozzá kell adni az egyik irányú nyomást, meg a másik, meg a harmadik irányú nyomást. Közönséges folyadékra az ugyanaz, tehát háromszorosan a nyomást kell hozzáadni. Közönséges esetben a nyomás icili-piciri az energiasűrűség mellett el lehet hanyagolni, C-négyzettel osztunk, akkor pont megkapjuk a sűrűséget. Newtonnak igaza volt, ő sem volt teljesen hülye, hogy ilyeneket mondott, tehát minden rendben van. Ha viszont olyan anyagfajtákat nézünk, amelyekre a nyomások ugyanakkorák, mint az energiasűrűség, akkor összességében negatív dolgot kapunk, ebből lesz az antigravitáció. Majd erről később részletesen lesz szó az egyik előadásban. Tehát speciális anyagfajtáknál az általános relativitás elmélet magába foglalja azt a lehetőséget, hogy ellentétes, a newtoni gravitációval ellentétes jellegű dolgok lépjenek fel. No hát, nagyon röviden összefoglalva, ez az, amit az általános relativitás elméletnek hívunk, és erre épül föl az, amit a modern kozmológia és standard modell néven futtatjuk, ugye a Friedman által kidolgozott megoldásai az általános relativitás elméletnek durván úgy néznek ki, mint a feldobott kőnek az egyenletei, csak ezzel az ideológiával másképp kell értelmezni őket. Nem azt mondjuk, hogy a galaxisok távolodnak, hanem köztük a tér tágul, meg egyebek, erről még majd sok szó lesz. Nagyon röviden összefoglalva, így változott a gravitációnak a története Newtontól Einsteinig, de még mindig nincs vége a bulinak. Ha még bírják egy kicsit lendülettel, akkor még nézzük meg, hogy még miféle érdekességek lépnek itt fel. Van egy olyan fejezete a modern fizikának, ahol a newtoni gravitációt komolyan kell venni. Tehát tudjuk, hogy nem igaz közvetlenül. Tehát most már tudjuk, hogy Einstein megváltoztatta, de hát bizonyos körülmények között igaz. Ha komolyan veszük, akkor viszont ismét ellentmondásokba botlunk, és ez a fizika különböző részének, újabb részének egyik érdekes fejezete, az úgynevezett sötét anyagnak a problematikája. Eredetileg ezt úgy hívták, hogy hiányzó tömeg. Hiányzó tömeg, egy kicsit nézzük meg. Miért hiányzik? Ember tanulja Kepler törvényét, ami Newton törvényéből levezethető. Ugye erre múltkor beszéltem, hogy Kepler leírta a tapasztalatokat, fölírta megfelelő képleteket, Newton viszont, amikor megcsinálta a gravitációs egyenletet, abból le lehetett vezetni. Ő mélyebbre ásott, és a mélyebb szintből a korábbi empirikus adatok levezethetők. Kepler harmadik törvénye is kijön, ez jön ki, hogy egy bolygónak a keringési idejének a négyzete, osztva a pálya nagy tengelyének a köbével, az így fejezhető ki, ez itt a gravitációs állandó, ez meg a napnak a tömege. Kepler persze nem tudta, hogy itt 4π van meg gravitációs állandó, csak azt mondta, hogy ez állandó. A naprendszeren belül ez minden bolygóra ugyanannyi. Tehát ő így fogalmazta. Ezt le lehet vezetni például abból, hogy mondjuk körpályánál a centripetális erő meg a vonzóerő hogy néznek ki. Képzeljük el egy galaxist. Galaxisban nem az a helyzet, hogy mi a különbség a csillaghoz képest. Egy csillagnál a tömeg nagy része itt középen van, aztán itt sokáig nincs semmi, egy-két kis bolygó adép, hát azok nem nagyon szólnak bele. Tessék megint arra gondolni, hogy egy adott pályán keringő bolygónál mi számít? Az azon a gömbön belüli anyag, de hát az lényegében a nap. Tehát ide azt kell beírni, ami az azon a pályán belül levő tömeg, de hát ott mindegyiknél ugyanazt írták. Egy galaxisnál nem ez a helyzet. Galaxis teli van csillagokkal. A galaxis középpontjától adott távolságban keringő csillagnál azt a tömeget kell ide beírni, ami azon az adott gömbön belül van. Ami kijebb kering, akkor már nagyobb tömeget kell beírni, mert az adott sugarú gömbön belüli anyag számít. Na ebből viszont az következik, hogy ha megmérem, hogy a galaxis centrumától bizonyos távolságban milyen gyors, itt a galaxis, bizonyos távolságban milyen gyorsan mennek a csillagok, akkor abból ki tudom számítani, hogy mennyi anyag van ezen a gömbön belül. Most különböző sugaraknál megnézem, hogy milyen gyorsan mennek, akkor azzal föl tudom térképezni a galaxison belül a tömegeloszlást. Nem? Hogy tudom megmérni a távolságot, vagy a sebességüket, például vörös eltolódásukban, a galaxis egyik oldalán, meg másik oldalán ellentétes irányban mozgó csillagoknak, megnézem a vörös eltolódását, abból ki lehet okoskodni a sebességüket. És akkor az elmélet azt mondja, hogy is néz ki, kiszámítom a tömegeloszlást, hogy adott gömbön belül mennyi tömeg van, akkor kapok egy ilyen görbét, vagy az origóban még nincs semmi, megyek kifelé egyre több anyag, és akkor egy adott sugár után már nem nő tovább az ösztömeg, mert itt a galaxis széle. Innentől az ezen belüli anyag az már akkor állandó. Ezt várja az ember. Ezek után megmérték, ez jött ki, és akkor ezt a képet kell alkalmazni, megmérték a vörös eltolódást, és elkezdték rajzolni, és ilyen görbét kaptak. Na most egy pillanat, hogy van ez, hogy ott, ahol már nincs anyag, akkor ott minek a sebességét mérik meg. Természetesen ezt úgy kell érni, hogy a galaxisnak nincs éles széle, tehát itt már nagyjából véget ér, de itt egy-két csillag még van rajta kívül. Ugye mindenki tudja az alapítványban, hogy a galaxis legszőső csillagán, akik az alapítványnak a társasága, onnan csak egyik irányban lehet látni a galaxist, a másik irányban tök sötét van. Na jó, hát akkor még kiebb vannak, és ha még messzebbre nézik, akkor itt vannak a kísérő galaxisok. Például a Mitejut rendszeren körül itt kiebb kering a Magellan felhő. Hát annak is meg lehet nézni a mozgását, és ennek a görbének egy ilyen távolabbi pontját is megkapjuk. Azt várna az ember, hogy itt kapunk egy pontot, mert ott akkor már újabb anyag már a látható korongon kívül nincs. Ehelyett így megy tovább a görbe. Van ott valami, ami nem látszik, nem világít, viszont beleszól a keringésbe. A körülöttek levő objektumok keringésébe beleszól, van ott még valami tömeg. Figyelem! Mindez a számolás, amit elmondtam, ez a newtoni gravitáció elméleten alapul. Ha Newtonnak nem lenne igaz, akkor itt nem mondanánk semmit. Hát Istenem, hogy keringenek, ahogy éppen eszükbe jut. Rendben van? Komolyan vettem a newtoni gravitációt. Természetesen meg lehetne csinálni ezt a általános relativitással, felesleges, ugyanez jön ki belőle, csak bonyolultabb a számolás, mert itt nincsenek marha erős gravitációs terek, mint a fekete lyukaknál, nincsenek ilyen nagyon sűrű anyagok, nincsenek nagy sebességek, szóval nem relativisztikus a mozgás, éppen jól alkalmazható a newtoni gravitáció, viszont hiányzik a tömeg. Akkor megint kétféleképpen lehet erre válaszolni. Nem igaz a gravitáció elmélet. Ilyen nagy objektumoknál, mint a galaxis, ott már nem alkalmazható, ott a hatás, stb. Vagy tényleg hiányzik a tömeg. Ezt megmérték nagyon sok galaxissal, és ugyanezt találták. Az derült ki, hogy a látható anyag, tehát amit csillagok formájában látszik, azt hogy lehet persze megtudni, körülbelül megszámolom, hogy hány csillag van a galaxisban, és megszorzom egy csillagnak az átlag tömegével, amit megint csak elméletileg is megkísérletileg is kiokoskodhatunk. Egy csillag az körülbelül 10 az 57. darab atomból áll, ezt elméletileg le lehet vezetni, plusz-minusz egy nagyságrend, és az összcsillagok számával felszorozva, hát ami hiányzik, az 10-szer annyi. Hát lényegében az egy tizedét látjuk a galaxis anyagának, és még 9-szer annyi hiányzik. Szóval egyszerűen, hogy kell mondani, eufémizmus ezt hiányzó tömegnek hívni. Inkább azt mondjuk, hogy alig van meg valami. Nem? Hát, no, akkor nézzük, hogy még mi a helyzet. Nézzük nagyobb objektumot, a galaxis halmazt. Ugye a galaxis halmazban elszórtan galaxisok vannak így egy kupacban, és az ember ránéz, és azt mondja, hogy ez nem véletlenül összefutottak, mint a keleti előtt az alulrealba, akik éppen arra jártak. Ez egy banda együtt jönnek, szóval ezek úgy együtt keletkezhettek, és valahogy így együtt mozognak, gravitációsan kötöttek. Hát akkor megint meg kell nézni, hogy tényleg igaz-e. Kell számítani az összenergiájukat. Tetszik talán emlékezni, már egyszer már volt a földobott kő, hogyha az összenergiája pozitív, akkor szétesik, elrepül messzire, ha az összenergiája negatív, akkor együtt marad. Hát meg kell nézni az összmozgási energiát. Az egyes objektumoknak a tömeg per kettőször a sebesség, sebességet Dopplerre, stb. Meg lehet mérni. És ki kell számítani, a gravitációs potenciális energiát az negatív, ez itt a relatív távolság, két galaxis távolsága. Ezt mind össze kell adni, minden galaxis között páronként van egy ilyen potenciális energia, ezt összeszámítom. Ha a teljes energia negatív, akkor kötött állapot, az egész így együtt mozog, mindenféle bonyolult belső mozgások, de egyben marad. Ha pozitív, akkor szana szétszaladna. Ugye a pozitív energiánál lehet azt csinálni, hogy az egyik objektumnak jó nagy lesz a sebessége, akkor elmegy messze a csodába, és az erje meg nulla lesz. Vagy erje végtelen lesz, tehát ez itt nullához fog tartozni, kiszabadul a rendszerbe. Megnézzük, és kiderült, hogy a mérések szerint az összenergia pozitív. De mégis úgy néz ki, hogy a rendszer együtt marad. Hát mi tartja össze? Az várható, hogy itt van valami, amit nem látok. Tehát rosszul csináltam ezt a mérleget, vannak még a BT-nek láthatatlan beltagjai, akik jó sok potenciális energiával hozzájárulnak ehhez a vonzáshoz, viszont nem nagyon mozognak, kicsi a kinetikus energiájuk, és ezért ez a V, ez jó nagy negatív szám lesz, tehát ha összeadom, akkor összességében negatív lesz. Valami hiányzik, nem látható. Ez is megint hiányzó tömeg. Itt kezdtek először arról beszélni, hogy ez valamiféle sötét anyag. Miért? Mert hát ami világít, galaxis formában, csillagformában, azt látom. Hát akkor így kell elképzelni, hogy ott van a sok galaxis, és az egészet így belengi valami nagy felhő. Külön a galaxison belül is még sűrűsödik ez a felhő, tehát a galaxison belül is megmondja az előző hiánynak, megmondja ez a hiánynak a részét, de az egészben is. Itt kiderült, hogy itt már még nagyobb a hiány, tehát itt már 99% hiányzik, csak 1% van meg, többi meg hiányzik. És akkor az emberek elkezdtek töprengeni, miután ezt komolyan vették, hogy vajon mi lehet ez a sötét anyag. Nagyon sokáig nem vették komolyan. Ezt először az 1930-as években fedezték fel, és legyintettek olyat. Senki nem tudja pontosan, hogy hány csillagból áll a galaxis, meg mekkora a csillag, meg még mi minden van benne, ugyan már nevetsz komolyan. Aztán egyre többször és egyre több mérés után ez mindig azt olvasgattam, hogy hát ez egy régóta felvetett probléma, de mostanáig nem vették komolyan. Aztán 20 év múlva megint azt írták, hogy mostanáig nem vették komolyan, tehát 20 évvel azelőtt se vették, mert végül egyre komolyabb, és a századfordulók környékére már véresen komolyan vett a dolog. És akkor már jó lenne megmondani, hogy mi az, ami hiányzik. Hát elsősorban azt mondja az ember, hogy valami halvány csillagok lehetnek azok az objektumok, amiket egyszer nem látunk, mert túl halványak. Aztán azt lehet mondani, hogy bolygók. Nehéz persze elképzelni, hogy egy galaxisban 10-szer annyi az összbolygó tömeg, mint amennyi a csillagok tömege. Ez valahogy úgy ellentmond a szokásainknak. Lehet mondani, hogy elszabadult bolygók, amik nincsenek a csillag környéken, körbe a galaxison belül utazgatnak, ez megint nehéz elképzelni. Lehet azt mondani, hogy barna törpék. A barna törpe az olyan csillag, ami nem lett csillag, tehát egy gázfelhő, ami elkezdett összehúzódni, de nem elég nagy a tömege ahhoz, hogy annyira összehúzódjon, hogy a belsejében jó nagy legyen a meleg, és meginduljon a fúzió. Az összehúzódás miatt valamennyire fölmelegszik és világít, lényegében infravörösben, na most a csillagászok tudjuk, furcsa emberek, ami nem hidrogén meg hélium, az fémnek hívják, ami infravörös, azt meg barnának hívják, és akkor az infravörösben világító objektumokat hívják barna törpének. Na hát ilyen objektumokat valamikor a 80-as évek végén fedeztek fel először, és kiderült, hogy körülbelül a 10%-át meg tudják magyarázni a hiányzó anyagnak a tejútrendszerben. Mert ugye úgy történt, szintén a gravitáció egy érdekes tulajdonságról van szó, most már arról nincs idő részletesen beszélni, hogy gravitáció a fényt is elhajlítja, gravitációs lencse hatással. Nagyobb csillag, vagy nagyobb galaxis mögötti galaxisoknak furcsa leképezése van, majd arról még mutatok valami képet, de a mikrolencsézés az megint egy izgalmas dolog. Egy csillag elmegy egy távoli csillag előtt, akkor mit fog csinálni? A távoli csillagnak a fénye így innen is elhajlik a mellett, a csillag mellett meg innen is elhajlik, és egy kicsit több fény jut a szemembe, mint hogyha nem lenne itt ez a közbenső. Olyan, de egy lencse, ami rám fókuszáljanak a távoli objektumnak a fényét. Ugye úgy képzeljük el, hogy mondjuk egy ilyen véges szög átmérőjű az a távoli objektum, egy adott szögtartományban érkezik rám a fény. De hogyha a fény kanyarodik, akkor egy nagyobb szögtartományban kiinduló fény is rám fókuszálódik, tehát összességében több. Most, hogy ez az objektum ez nem áll, hanem így elmegy a másik mellett, akkor, és én éppen annak a távoli csillagnak a fényét nézem, akkor azt látom, hogy állandó a fény, hirtelen megnőtt a fény, aztán visszaesett. Egy ilyen hirtelen fölvillanás, úgy képzeljük el, hogy egy ilyen lencsét tartok, és így elhúzom a lámpa előtt, akkor hirtelen a szemembe villan, ne tessék megcsinálni, mert vakíthat, de véletlenül az ember csinálhat ilyen játékot. Szemüveggel is így elhúzom a lámpa előtt, akkor hirtelen felvillan. Na, ilyet észleltek 3 bizonyos időn belül. És akkor ebben már néhány szorzással ki tudták deríteni, hogy akkor ha 3 hét alatt észleltünk 3, miközben az égnek ezt a kis részét néztük, tehát a Magellan felhőt nézték, és a mi tejútrendszerünkben elhúzott előtte egy ilyen kis objektum, hogy mennyire villant föl, abból ki lehet számítani, hogy mekkora volt annak a tömege, kiderült, hogy pont egy ilyen barna törpe lett, és az átlagból, hogy ennyi idő alatt ennyi ment, abból felszorozták, hogy akkor hány milliárd ilyen objektum van a tejútrendszerben. Szóval így kell a 3 jól megszorozni mindenféle egyéb agyuthatókkal, és akkor sokat kapunk. Így kapták meg, hogy a hiányzó tömegnek a 10%-a lehet ilyen. Tehát például barna törpe. Lehetne por, meg gázfelhő, meg mindenféle ilyen izgalmas. Mindezek az anyagok, objektumok, amiket felsoroltam, ezek atomos anyagból vannak, amiket nagyképpen úgy hívunk, hogy barionos anyag. A barion az a proton, meg a neutron, meg a rokonainak a együttes neve. De azt biztosan tudjuk, hogy a teljes hiányt nem lehet ilyenekkel megmagyarázni, mert a kozmológiai alapokban, amit ugye most nem részleteztünk, máskor már sokszor beszéltem róla, abban ki lehet számítani, hogy mennyi barionos anyag keletkezett összesen a világban maximum. Ugyanis betehetünk inputként a kozmológiai matematikai modellekbe, ennyi anyag keletkezett, annyi anyag keletkezett, és abból ki tudjuk számítani, hogy milyen gyorsan, hogy fejlődött a világ, hogy változott, hogy tágult, hogy lassult a tágulás. És abból egyebek között ki tudjuk számítani például az ősi anyagban a hidrogén-hélium arányt. Hogy a hidrogének hányad része alakult át, még az első 3 percben héliummá. Később aztán a csillagok ezt tovább alakítgatták, de már a legősibb csillagok sem tisztán hidrogénből indultak, hanem héliumból. Ez az arány, ez a mérések szerint 25%. Tehát az anyagnak, ősi anyagnak a 25%-a már az első néhány percében a világegyetemnek átalakult. Hogyha több lenne a barionos anyag, akkor egészen más számadatot kapnánk. Ez nagyon érzékeny, ez a 25%. Ha a modellen egy kicsit változtatunk, akkor más jön ki, tehát úgy, hogy akkor mondjuk 1% jön ki, vagy 100%, ha egy picit változtatunk az adatokon. Tehát nagyon pontosan kell belőni. Mert nem lehet túlságosan sok ilyen közönséges atomos anyag, mert a hidrogén-hélium arány ezt megtiltja. Hát akkor az embernek megindul a fantáziája, hogyha közönséges objektumokkal nem lehet a sötét anyagot megmagyarázni, akkor bizonyára ilyen egzotikus objektumok vannak, amik nem protonokból, neutronokból, fekete lyukak, gravitációs hullámok, ősanyag, azt nem tudom, minden nagyon jól hangzik. Aztán ilyen WIMP-ek, WIMP az Weakly Interacting Massive Particle, tehát gyengén kölcsönható nehéz részecskék. Meg még van néhány ilyen betűszó van angolban, rengeteg betűszó van, szóval mindenféle furcsa anyagfajtákat feltételeznek. Mindig beszokták vetni azt, amikor új gyorsító épül, hogy ma ebben a gyorsítóban ezt is keresik. Biztos olvasták, hogy az LHC-ben a sötét anyagot is keresik. Nem azt keresik, LHC-ban mindent keresnek, ami az adott energiatartományban érdekes. És akkor egyesek azt mondják, hogy szerintük ezek az ismeretlen anyagfajták, amiket itt feltételeznek, ezeknek a tömege olyan, hogy az LHC majd meg fogja találni. Most mibe kerül ezt mondani? De mondhatták volna azt, hogy 20-szor akkora tömege, és akkor most nem, hanem majd csak 20 évvel később az újabb gyorsító fogja megtalálni, de akkor nem emlegetnék állandóan ennek a megjósulójának a nevét. Így most akkor megjósulta aztán, vagy megtalálják, vagy nem. Ha megtalálják, akkor nyert, hanem hát akkor is emlegették a nevét, és idézték a cikkeit. Jó, tehát ilyen értelemben nem erre hegyezik ki, nem azért csinálták az LHC-t, hogy megtalálja a sötét anyagot, ha még azt is megtalálja, akkor külön jó még 2 Nobel-díj. Jó? Tehát majd meglátjuk, hogy ez is előfordul. De mindenféle rengeteg elemi részecskét tételeztek fel. Sötét anyagban az a trükk, hogy nem tudjuk, hogy miből van, viszont már lefényképezték. Akkor végül szeretném megmutatni ezeket a fényképeket a sötét anyagról. Hogy lehet rájönni, hogy hol a sötét anyag? Vedd el a szonnát. Itt a sötét anyag. Ez mesterséges színezésű kép, tehát nem ezt látjuk az égen. Ez a Hubble-nak mindenféle mérésének a feldolgozásával készült. A piros meg a kék, az egyik a közönséges anyagnak az eloszlását mutatja, a másik meg a sötét anyagnak. Vajon honnan lehet tudni, hogy a sötét anyag nem látszik, se kéken, se pirosan? Ez egy ütköző galaxis pár. És mögötte itt ezek a távoli pöttyök, a némelyik az a közelebbi csillagok, de a legtöbb távoli pötty az messzi galaxis. És a messzi galaxisokról érkező fény a gravitációs lencse hatás miatt elgörbül. Erről azért már beszéltünk, tehát mintha messze lencsével néznénk elgörbül. Az elgörbülés az matematikailag követhető, hogy néz ki, és egyebek között az derül ki, hogy például egy ilyen rendes ilyen hosszúkás galaxis milyen kifli alakúként jelenik meg az ábrán, nem tudom, talán látszik, hogy ilyen kicsit torzult formák vannak itt-ott. Ha ezt számítógéppen az emberek részletesen feldolgozzák, hogy így kunkorodott, úgy kunkorodott, abból ki lehet számítani, hogy hol van az az anyag, és milyen eloszlásban, ami elkanyarította. Tehát az össztömegnek, ami itt előtte van, ebben a nagy felhőben, annak az eloszlását, ki lehet számítani abból, ami a mögüle jövő fénynek az elkanyarodását okozza. És ezt a számítógépek szépen elvégzik, és akkor rajzolnak egy ábrát, hogy hol mennyi anyag volt közben. Ugyanakkor lefényképezzük azokat a galaxisokat, amiket látunk, és ott meg látszik, hogy hol van a látható anyag, és mennyi, és annak milyen az elosztása. És akkor levonjuk a kiszámítottból levonjuk a láthatót, és ami nem látszik, az a sötét anyag, és akkor feltérképezhetjük, hogy hol a sötét anyag. Na most miért fontos ez az ábra? Nem ugyanott van a piros, mint a kék. Gondolj csak egy kicsit végig. Az előbb arról volt szó, hogy úgy képzeljük el, hogy a galaxis az úszik a sötét anyagnak a foltjába. Tehát van egy ilyen nagy paca sötét anyagból, és abban középen jóval kisebb tömeggel ott van a látható anyag. De itt viszont nem ugyanott van. De mi történt? Ütközés van. Galaxisok ütköznek, akkor például a gázfelhőik így összeütköznek egymással, és mint a rugó egy kicsit lefékezik a rendszert. A sötét anyagra ez nem hat, ez a mechanizmus, az megy tovább, úgy löttyen tovább. És egy ilyen ütközésnél, tessék elképzelni, tehát ilyen teljes zacskókat egymáshoz vágunk, ilyen furcsa deformációk történnek meg ilyenek, az ütközésnél akkor elmásznak a centrális helyzetből. Tehát a galaxis az durván benne volt a sötét anyagnak a központjába, tehát egy ilyen nagy sötét felhőben, amikor kettő ütközik, akkor a sötét felhők egymásba tolnak, a galaxisok meg egy kicsit így vissza röttyennek, és ezért nem ugyanott van a kettőnek a centrum, elmásznak egymáshoz képest, és akkor így fel lehet ismerni, hogy itt a látható anyag és a sötét anyag meg már ott egymásba hatolt. Hát elmászom, nem tudom, hogy miből van, de a gravitációs hatásból fel lehetett itt térképezni. Van még néhány ilyen szép kép, hasonlók. Ezek voltak az esők, ezeket néhány éve publikálták. Ugye egyrészt le kellett fényképezni, másrészt feldolgozni matematikailag ezeket a adatokat. Egyik szebb, mint a másik. Itt van több ilyen jellegű kép, tehát több galaxisnak a sötét felhőjének, a sötét anyag felhőjének az eloszlása. És végül van itt egy újabb számítógépes szimuláció, ami viszont azt mutatja, hogy nagyban, tehát ennél egy-egy galaxisnál sokkal nagyobb méretarányban, hogy oszlik el a sötét anyag a világban. Ilyen furcsa szálas szerkezet. Tehát amit az előbb mutattam, az ennél a pici résznél is kisebb. Tehát egy galaxis ütközés halmaz itt van, ez sokkal nagyobb, ez matematikai szimuláció. Tessék észrevenni a pókhálószerű szerkezetet. A pókhálószerű szerkezet azt jelenti, hogy valamilyen módon, ilyen furcsán, nem a szokásos módon, nagy gömboc, azon belül kisebb gömboc, ilyesmi, úgy kristályosodott ki az anyag, hanem ilyen szálas szerkezetet. Ezt már korábban láttak a 70-es évek végén, 80-es évek elején végzett mérésekben, fedezték fel először azt, hogy az anyag, minthogyha szálas eloszlású lenne. Tehát a galaxisok, minthogyha ilyen vonalak mentén rendeződnének el, hát hogy durván ilyen bolyhos szálakban. Tehát a galaxis halmazok ilyen kicsik, szóval ez most nagyon-nagyon nagy struktúrája az univerzumnak, szálas szerkezet. Vajon mi okozza ezt? Ez megint a gravitációnak egy furcsa jelensége. Hogyha nem olyan anyagnak a gravitációs hatását nézzük, mint amiről eddig volt szó, por, meg atomos anyag, meg hasonlók, hanem másfajta anyagra alkalmazzuk a gravitációt, akkor ilyen struktúrák alakulnak ki. Miért is? Tessék elkezdeni egy csillagot, ami elkezd összehúzódni. Mondjuk egy ilyen gázfelhő volt. Húzódik össze. Errefele ez a két anyagdarab viszonylag közel van egymáshoz, akkor nagy erővel vonzza egymást, húzódik össze. Ez a két anyagdarab messze van, ezért lassabban jön erre. Mi lesz ebből? Egyre laposabb lesz. Egy ilyen gázfelhőnek a állapota az nem a gömb, hanem a palacsinta lesz, így laposra fogja összehúzni magát, hiszen ami közelebb volt, az gyorsabban közeledik, ami távolabb volt, az lassabban, egyre laposabb lesz. Ez szerint minden csillag palacsinta. Nem egészen igaz. Miért nem igaz? Mert a csillagoknál ezt a mechanizmust megállítja a csillagok gázának a belső nyomása. Ha nagyon erre akarna húzni, akkor ellentart a nyomás, és akkor durván szólva az erre való összehúzódás megvárja, amíg az anyag innen is odaér. És végül aztán nagyjából gömbszimmetrikusan fog összeomlani egy csillag. Hogyha olyan anyagot nézünk, aminek nincs belső nyomása, mit jelent az, hogy belső nyomás? Hát a részecskék ütköznek és visszapattanak egymásra. A gáznak azért van nyomása, mert ütköznek a részecskék. Ha olyan anyagot nézünk, aminek nincs belső nyomása, mert az alkotó részei nem ütköznek egymással. Például azért, mert áthatolnak egymással, mert kicsi a valószínűség annak. A kvantummechanikában nem elég egy helyre menni, hanem még külön megszorozni egy ilyen szerencsefaktorral, hogy na most akkor még ütköznek is, vagy csak vidáman áthatolnak, hiszen a részecskék azok egyben hullámok is, és a hullámok így át szoktak hullámozni egymáson. Ezért csodálkozik mindig az ember a Jediknek a lézerkardján, mert a fény az ugye, hogyha két fénysugára a zseblámpával vívnánk, azok így átmennek egymáson, és nem, hogy összetekerednek, meg sisteregnek, szóval fényjel ezt nehéz csinálni. Hullámok áthatolnak, és akkor van némi kis valószínűség, hogy ütköznek. Tehát a részecskék fizikájában vannak olyan objektumok, amik így áthatolnak. Tehát nincs belső nyomása az anyagnak, és ekkor egy ilyen objektumnak, a ilyen felhőnek az összehódoslása nappal a csinta, a végállapot. Zeldovics számolta ki a 70-es években, ezért hívják Zeldovics palacsintájának, Zeldovics pancake az egész. Na most, hogyha az anyag ilyen palacsinta állapotokban omlik össze, akkor így is egy palacsinta, úgy is egy palacsinta, akkor hol a legsűrűbb, ahol a palacsinták metszik egymást. Az pedig micsoda, az egy ilyen vékony szálszerű struktúra. Számítógépes modellezéseket csináltak, például itt a Pest Egyetemen már a 80-es évek elején, és abból ilyen jellegű szálas struktúra jött ki. Nem tudták, hogy mi az, akkor még másra gondoltak, például a neutrinokra, meg ehhez hasonló anyagokra. A neutrino gáznak az összeomlásából nem gömbölyű struktúrák jönnek ki, mint az atomos gázból, hanem ilyen szálszerű szerkezet. Ma úgy képzeljük, hogy valamiféle ilyen nem belső nyomás nélküli anyagnak az összeomlása okozza ezt a szálszerű szerkezetet, és akkor ez lényegében a sötét anyagnak az alapeloszlása, és a sötét anyag felhők belsejébe gyűlt össze a közönséges atomos anyag, ami jóval kisebb mennyiségű. Ezt már megint csak az általános relativitás elmélet, nem a részecske fizikának az együttesével lehet leírni ezt a részét a dolognak. Persze azon is múlik, hogy milyen ez az anyag. Nem tudjuk, hogy igazából milyen részecskéből van a sötét anyag, de hát azt ki kéne deríteni, a modell részletei azon múlnak. Viszont az atomos anyag, ami jóval kisebb mennyiség, az udvariasan követi ennek az anyagnak az eloszlását, és belebújik oda, ahol ez sűrű, hát oda megy bele az atomos anyag, ezért a galaxisok ott helyezkednek el, ahhoz a legsűrűbb. Tehát ilyen szálas szerkezetet fognak alkotni. Pillanatnyilag ilyennek látjuk a világnak a nagybani szerkezetét ma. Tessék észrevenni, ez egy kicsit odébb van, mint amiből kiindultunk. A kozmikus demokrácia, a homogén anyagelosztás volt az alapjáték, hogy mindenhol egyforma a világ. Hát ezt nagyon messziről kéne nézni, hogy eléggé homogénnek lássuk. Itt ennek azért már van valami nem triviális struktúrája. Ezt is a gravitáció okozta, újabb fajta anyagokra alkalmazva másképp fog viselkedni. Nem arról volt, hogy a gravitáció az minden anyagra egyformán hat? Most meg épp azt mondom, hogy másik anyagokra másképp hat. Figyelem, a csillagok, galaxisok, egyéb objektumoknak az összehúzódását nem tisztán a gravitáció okozza, hanem a gravitációnak és más belső erőknek az együttműködése, sőt egymással a szembeni működése. A gravitáció összehúz, a nyomás, a belső sugárzásnak a hatása ellenáll. És ezeknek az egyensúlyából alakul ki például egy olyan egyensúlyi objektum, mint a csillag. Vagy amikor az egyensúly fölborul, akkor történik az összeomlás vagy szétrobbanás. Egy másfajta anyagnál, aminek más a belső paraméterei közötti összefüggés, úgy mondjuk, hogy más az állapotegyenlete, például nincs nyomása, ott a gravitációnak a eredményeképpen más jellegű struktúrák alakulnak ki. Most ezek a másfajta anyagnak a másfajta struktúrái együttműködnek, vagy összekeverednek a általunk ismert közönséges anyagnak a struktúráival. Tehát a sötét anyag szálszerű szerkezetére rakodik rá az ismert anyagnak a gömbölyű jellegű struktúrája. Így néz ki pillanatnyilag a világ, gravitáció szervezi, és ha ez most nem elektromágneses hullámokkal, de szintén elektronikus számítógéppel tudjuk rekonstruálni. Hát akkor egyelőre ennyit, a későbbiekben mindig újból meg újból elő fog kerülni a gravitáció, hiszen az univerzumban akármerre nézünk, a gravitációról lesz szó. Köszönöm szépen, mennyi az idő lesz még ide a másik előadásra, és vagy most már 10, akkor lehet, hogy az majd legközelebb. Jó? Jó. Ez kicsit hosszú. Köszönöm szépen. És még lett volna egy pár fóliám. Na hát...